Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 19-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Túlnyomóan napos idő lesz, ma zápor esetleg zivatar északkeleten és nyugaton fordulhat elő, napközben 29-35 fok várható. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Unió csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
Az Egyesült Államok és Irán is aláírta a béke megállapodást, elindult a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. Következnek a részletek. Megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek.
A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő tegnap több megbeszélést is folytatott a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben. 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozására érkezve Magyar Péter azt mondta, az Európai Tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön.
Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
A nyilatkozatba Ukrajna csatlakozása kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
Ruszin Szandi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért. Ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a Műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felőli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
A kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése az egyházakkal, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán, miután egyeztetett a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel, közölte, a kormány tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is.
A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
Tanás Zoltán a Zalaván járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudásközpontjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, tepesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és egy lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása még hónapokig tarthat.
Romániában gyanúsítottként hallgatta ki a korrupció ellenes ügyészség Ciprian Csukut, Bukarest Nemzeti Liberális Párti főpolgármesterét egy megvesztegetési ügyben.
A gyanú szerint a politikus még Bukarest 6. kerületének polgármestereként tavaly novemberben és decemberben kampánytámogatásnak álcázott megvesztegetést fogadott el egy bolgár állampolgártól egy ingatlanfejlesztési projekt jóváhagyása fejében. A bukaresti főpolgármester, amikor érkezése után 3 órával távozott a vádhatóság épületéből, azt mondta, ártatlan, együtt fog működni a hatóságokkal a büntetőjogi eljárásban az igazság kiderítése érdekében, de nem fog lemondani, végig akarja vinni mandátumát. Ciprian Csukó a Nemzeti Liberálisok egyik első alelnöke, akit a decemberi időközi választásokon választottak meg Bukarest főpolgármesterévé.
Itthon a tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat.
A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre.
Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
Mukis Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt ellenőrzést még nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Nagytétényi úton a Jókai Mór utcánál. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezér tere és a Deák-Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késő este 19-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bestin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Bronzérmes lett Muhari Eszter a vívó Európa bajnokságon. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társ rendező Rómó góljával 1-0-ra verte meg Dél-Koreát Guadalajarában, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország és Dél-Afrika 1-1-es döntetlent játszott, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. Kiütötte Katart és megszerezte története első győzelmét a világbajnokságokon Kanada. A társ házigazda 6-0-ra nyert, Jonathan David pedig háromszor is betalált. A találkozót Katar kettős ember hátrányban fejezte be, Madibót a második félidő elején azért állították ki, mert eltörte Koné lábát. Szintén a B-jelű csoportban Svájc tegnap 4-1-re verte meg Bosznia-Hercegovinát. Hosszabbított a Ferencváros Botka Endrével, a 30 esztendős labdarúgó 2017. januárja óta az FTC játékosa, a klubbal 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet ünnepelt. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa bajnokság párbajtőr egyéni versenyében. Az olimpiai harmadik vívó az elődöntőben az észt Lehisztől kapott ki 15-10-re. A kontinens tornán nem rendeznek bronzmérkőzést, a dobogó legalsó fokára az elődöntők vesztesei állhatnak fel. A férfi tőrözők egyéni versenyében Mihály Jandor és Dósa Dániel jutott a legtovább a magyarok közül, ők a negyeddöntőben búcsúztak. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Aysa Muhammad a berlini füvespályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb négy közé. Viszont hallásra!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
Érdekességekkel.
Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
Ismeretszerzéssel.
Új dolgokat megtanulni, megismerni.
És sok-sok kulturális értékkel.
Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
2026. június 19-e gyárfás névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő három órában. Ki járt jól az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodással, és melyek lehetnek az egyeség buktatói? A tudósítót és az elemzőt is kérdezem még az első órában. Tegnap és ma tartották Brüsszelben az uniós állam és kormányfők csúcs találkozóját. A legforróbb témákról és a magyar szempontból kiemelt ügyekről a szakértővel beszélgetek 7:45 után. Kivezeti a kormány az üzemanyagok védett árát, mi indokolja a lépést, és hogyan változhat a benzin és a gázolaj ára közép és hosszú távon. A benzinkutasok érdekképviseleti vezetője válaszol 7:30 után. És most a szünidő kezdetével indulhat be igazán a balatoni hajózási szezon. A részletekről a Bahart vezérigazgatóját kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Gál Ilona.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Idén is részt vesz a múzeumok éjszakája programjain a Magyar Honvédség Bocskai István 11. páncélozott hajdúdandár Debrecenben. Cinege Levente a részletekről Kis Robert főtörzászlóst, a dandár vezérzászlósát kérdezte.
Milyen programokkal készülnek szombatestére, és mit emel neki néhány mondatban a Dandár által szervezettekből?
A Dandár 11. alkalommal vesz részt a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton, így mondhatom azt, hogy komoly hagyománya van ennek nálunk, és a 2026-os évnek a programját a huszárok köré fűztük. Ennek apropóját az adja, hogy Fazekas Mihály költőnk is huszár volt, aki a császár huszárezred főhadnagyaként az 1788-as török-elleni hadjáratban maga is harcolt. Emiatt döntöttünk úgy, hogy az idei év a hagyományos magyar könnyűlovasság köré fog szerveződni. Ennek keretében 16 órától huszármese címmel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak egy múzeumpedagógiai foglalkozása lesz kifejezetten gyerekek részére, ahol megismerkedhetnek az 1848-49-es forradalom és szabadsághoz fegyvereivel, harcászatával. Folyamatosan lesz egy videóvetítés Fazekas Mihálynak a katonai karrierjével kapcsolatban, amit a Dandár munkatársai állítottak össze. Be fog mutatkozni egyébként a gróf Nádasdi Ferenc huszárosztály is a programunkon, tehát azt lehet mondani, valós mai huszárok is részt fognak venni a rendezvényen, láthatják, megszólíthatják őket. Majd 19 órától lesz a megnyitó, melyet már hagyományosan a katonazenekarunk akkordjai vezetnek be. Ebben az évben ez is a huszárság köré fog koncentrálódni együtt a Debreceni Honvéd Tánc Együttessel, akik egy huszártoborzót fognak bemutatni. Nem volt még erre sor a Dandárnál, én magam is nagy érdeklődéssel várom, és biztos vagyok benne, hogy mint minden évben a katonazenekarnak az előadása oda fogja vonzani a közönséget a Dandár rendezvényére. Lesznek olyan programok, amelyek folyamatosan fognak futni egész este, ilyenek például Somogyi Győző Kossuth Díjas grafikus művészünknek a képkiállítása 200 év huszár uniformisai címmel. A Kratoknyik Károly Honvéd Középiskola és Kollégium hagyományőrző szakköre első és második világháborús magyar katonai egyenruhákat és felszereléseket fog bemutatni, valamint katona alkotó képkiállítását fogjuk látni. Kása Ferenc főtörzsőmesterünk hivatásos grafikus művész ízelítőjét láthatják majd a Vajai Kézművészeti Alkotótábor legsikeresebb műveiből.
A múzeumok éjszakája az egész családnak szól, az önök eseményén mennyiben fedhetőek le az egyes korosztályok?
Úgy gondolom, hogy a család minden tagja számára tudunk érdekes programokat mutatni. A huszármese múzeumpedagógiai foglalkozás az kifejezetten a gyerekeknek szól, de hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek mindig élvezettel nézik meg a fegyvereket, felszerelési tárgyakat is, és azt is látjuk, hogy a szülők, főleg nyilván az apák részére ez egyfajta nosztalgia is, hiszen láthatják azokat az eszközöket, amelyeket annak idején sorkatonaként ők maguk is használhattak.
Milyen érdeklődést tapasztalnak ilyenkor a lakosság részéről, és mennyire tekinthető egy ilyen esemény toborzási célúnak? A fiatalok leendő katonák érdeklődését is sikerül ilyenkor felkelteni a hivatás iránt?
Minden évben nagy érdeklődés kíséri ezt a rendezvénysorozatot, azon belül a Dandár rendezvényeit is. Tapasztalatunk, hogy amikor a katonazenekar megszólal és ezeket a hagyományos magyar indulókat elkezdi játszani, még ha valaki nem is katona, az ütemre megmozdul a lába, és oda jön a mi rendezvényünkhöz. Nem mondanám azt, hogy mi itt kifejezetten toborzási céllal jelenünk meg, de természetesen ez is egy járulékos eredmény, hiszen itt a civileknek van lehetősége találkozni a katonákkal, a mi katonáink vannak a standok mögött, van lehetőség velük beszélgetni, és hát az is előfordul, hogy valaki itt kap kedvet ahhoz, hogy közénk állj.
Milyen az együttműködés a város szervezeteivel, múzeumi partnerekkel ilyenkor?
A rendezvénysorozat több szervezet együttes munkáját követeli meg. Az elmúlt 10 évben gyakorlatot szereztünk ebben, ismerjük és természetesen segítjük egymást, hiszen közös a cél, amiért dolgozunk.
A Magyar Honvédség Bocska István 11. páncélozott hajdó Dandár idén 11. alkalommal csatlakozik tehát a múzeumok éjszakája debreceni programjaihoz. A rendezvény központi helyszín az Aranybika szálló díszterme lesz. Különleges hangsúlyt kap a huszárság jelenléte. A gróf Nándasdy Ferenc huszárosztály lovas járőrözéssel, egyenruha és felszerelés bemutatóval érkezik, míg a debreceni honvéd táncegyüttes és a helyőrségi zenekar közös produkciója, a huszár toborzó este a város fő terén idézi fel a lovas hagyományok lendületét. A látogatók megismerhetik a huszáruniformisok 200 éves történetét és a katonai hagyományőrzés kortárs értékeit. Így a rendezvény egyszerre tiszteletadás és élő történelem óra is lesz egyben. Összegezte tehát az eseményeket Kis Róbert főtörzszászlós, a Dandár vezénylőzászlósa, hozzátéve hallgatóink a rendezvényt ingyenesen tekinthetik meg.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:07. A takarékos energiafelhasználás ma már minden önkormányzat egyik legfontosabb feladata. Nagyecseden ezt úgy oldották meg, hogy az önkormányzat kezelésében lévő épületek víz, gáz és áram felhasználását külön-külön és együtt is tudják mérni. A polgármesterrel Zsoldos Barnabás beszélgetett.
Nagyeseden egy olyan beruházás elindítás előtt beszélgetek Kovács Lajos polgármester úrral, ami az energia rendszert támogatja, fejleszti a város intézményeiben. Ez azt jelenti, hogy fejlődni fog a város, korszerűsödni fog, és talán még olcsóbba is kerül majd az energia.
Igen, valóban így van. A projektünknek a pontos címe energia management rendszer fejlesztése és bevezetése Nagyecsed településen. Egy kis távolabbi kitekintést engedjen meg, szerkesztő úr. Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a különböző energiák takarékos felhasználása, természetesen nem csak a közintézményeknél, hanem a magánszemélyeknél, és az egész világon fogalmazhatunk így. És természetesen Nagyecsed is ezen az úton jár, hogy hogyan lehetne a város által üzemeltetett intézményeket, épületeket energia szempontjából sokkal hatékonyabban működtetni. Természetesen ez egyrészt pénzkérdés a város szempontjából, de nem utolsó sorban környezetvédelmi kérdés is. Ennek a projektnek a segítségével, ami közel 225 millió forintot jelent, az önkormányzat összes olyan intézményét, amit mi tartunk fönt, fogjuk átvilágítani energiahatékonysági szempontból, de nem csak átvilágítjuk, és nem csak egy tanulmány készül erre vonatkozóan, hanem egy konkrét fizikális beavatkozás, és olyan fajta technológia kerül kiépítésre minden egyes ingatlanba, ami lehetővé teszi napi szinten, sőt perc szinten az ott lévő különböző energiafogyasztásoknak a monitorozását, a gáz, az villany, a víz fogyasztását, és ezzel tulajdonképpen egy olyan felügyeletet, egy olyan távfelügyeletet biztosít a fenntartó számára, hogyha bárhol probléma van, többletfogyasztás van, vízelfolyás van, azonnal információt kap róla, és nem utolsó sorban közvetlenül beavatkozási lehetőséget is biztosít. Ha égbe maradt valahol egy villany, ha föltekerve hagyták a termosztátot, ez azonnal jelzi a rendszer, és központilag beavatkozhat az üzemeltető, ez önmagában azt gondolom, hogy egy jelentős energia megtakarítást hoz.
Azt gondolom, hogy ez még abból a szempontból is érdekes, hogy hogyan valósítják meg. Ezek az épületek nem egy tömbben vannak, hanem a város különböző helyszínein, feltételezem, ezek össze lesznek kötve, vagy önállóan méri majd mindegyiknek az energia felhasználását.
Nagyon jó a kérdés. Természetesen a város különböző pontjain vannak az intézmények, és óriási előnye a rendszernek, hogy ez egy applikációban integrálja az összes intézményt, és egy telefonról vagy egy számítógépről azonnal valós időben lehet látni az intézmények energetikai felhasználását. Diagramokkal, táblázatokkal, statisztikákkal mutatja, és ugye nagyon-nagyon fontos, hogy helyiségenként önállóan mérni fogja az ottani hőmérsékletet, párát, megye a világítás, mozgásérzékelő, tehát egy nagyon kompakt, integrált rendszerről beszélünk, aminek a segítségével én azt gondolom, hogy jelentős energia takarítható meg, és van egy másik nagyon fontos előnye is ennek a projektnek, nevezetesen az napirenden van a különböző energiaközösségeknek a létrehozása térségi szinten, aminek az lenne a lényege, hogy közös energiabeszerzés egy-egy térséggel, és hogy érdemben lehessen tárgyalni erről, ahhoz miért adatokra van szükség egy-egy adott település tekintetében, illetve nem utolsó sorban már most látjuk, hogy a különböző energetikai felújítási projekteknél, akár egy szigetelésnél, egy nyílászáró cserénél, az uniós források nem lesznek elérhetőek anélkül, hogy a fenntartó ne rendelkezzen ilyenfajta adattömeggel, amivel tudja igazolni és biztosítani azt, hogy a beruházást követően hogyan változnak.
Az előbb mondta, hogy egyfajta közös gondolkodásra is szükség van. Van már ennek jele?
Egyenlőre elméleti szinten. Erről már évek óta beszélünk, de azt gondolom, hogy megkerülhetetlen lesz az elkövetkezendő időszakban, hogy kisebb térségek, települések összefogjanak és közös energiabeszerzést csináljanak. Most mindenki saját maga próbál a szolgáltatóknál legjobb kondíciót elérni. Mondjuk meg őszintén, hogy egy kisebb településnek ebben túl nagy mozgástere nincs. De nyilvánvalóan, ha mondjuk egy járás összességében lép föl egy energiaszolgáltatónál, hogy mi egyben szeretnénk szerződni akár vízre, gázra, villanyra, akkor ebbe lehet potenciál, de ezt úgy nem lehet, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen mennyiségű energiáról beszélünk. Ez a rendszer tökéletes és pontos adatot fog adni erre.
Nagy esetre gondoltam, amikor ezt a kérdést feltettem, hiszen a városnak megvan a kisugárzása. Nyilván tudják, hogy hány településre vannak hatással, honnan jönnek ide a kormányablakba. Talán ez egyszerűsíti azt, hogy leüljenek és tárgyaljanak.
Ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy Nagyecsed már régóta egy kis mikrotérségi központnak nevezheti magát, ezt talán minden túlzás nélkül állíthatom. Valóban, ahogy szerkesztő is elmondta, sok szolgáltatást nyújt Nagyecsed a környező mintegy 15 ezer lakos számára. Ez is lehet egy ilyen, és talán ha jó példával járunk elől, akkor ez úgy gondolom, hogy a többi település számára is lehet egyfajta minta, hogyha sikerül itt a térségben az ilyen célú projekteket megvalósítani, akkor sokkal hatékonyabban léphetünk fel közösen egy-egy szolgáltató felé.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszükleten kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál szintén vízvezetékjavítás miatt. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Az éjszaka befejezték a tegnapi baleset után a műszaki mentést Újcásznál, így az állomást érintő vonalakon az eredeti rendszerint közlekedhetnek a vonatok. Kiskunfélegyháza és Szentes között holnap 5 és 14 óra között járnak pótlóbuszok karbantartás miatt. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében június 20-ától 4 héten át a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe kerül át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Változik a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a napfényintercity-nek és a Civis interrégióknak is. Cegléd és Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik majd, a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, meddig tart a kánikula, azt Kuntár Rolandtól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés komoly felhővel, de az északkeleti megyékben átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar alakulhat ki. Többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet délután 29 és 35, késő este általában 19 és 25 fok között alakul, és a következő napokban is folytatódik a hőség.
Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Veslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam és kormányfők a tegnap kezdődött brüsszeli csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó további terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silóval tábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határ Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskemét önkormányzat közgyűlése. Az elismerés megvonását a Szövetség a Híres Városért Egyesület kezdeményezte, a helyi egyetemet működtető alapítvánnyal kapcsolatos, súlyos számvevőszéki megállapítások és büntető eljárások miatt. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Veszprém.
A város fölött sümeg erődítmény rendszere. A vár napjaink népszerű látványossága. 270 méterre emelkedik a környék fölé. Középkori hangulat, korhűen berendezett püspöki lakószoba, kovácsműhely, bognárműhely, sütőház és kínzókamra fogadja a látogatót, akit korabeli ostrom és lovagi torna is szórakoztat. A tatárjárás után épült sümegi erőd a török háborúk idején a 16. század közepén lett az ország egyik végvára. Ebben az időben tette székhelyét a falai közé a veszprémi püspökség. A város honlapja leírja, hogy a hosszas politikai és hadászati bizonytalanságnak 1643-ban Busnyák István püspök vetett véget azzal, hogy Sümeget mezővárosi rangra emelte. Utódai építették, fejlesztették, ami így biztonságot adott a kereskedőknek, iparosoknak, polgároknak. Az oszmán időket majd a Rákóczi szabadságharcot is túlélte a vár, de végül már békeidőben a Habsburgok elpusztították. A 18. századi veszprémi püspökök azonban ismét felépítették, és a Balatonfelvidék egyházi és kulturális központjává tették. Itt született és halt meg Kisfaludy Sándor költő, a felvilágosodás korának kiemelkedő alakja, akit pályatársai gyakran látogattak Sümegen.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Ma hivatalosan is véget ér a tanév a köznevelésben, és kezdődik a szünidő. Szeptembertől pedig várhatóan több változás is beköszönt majd az iskolákban, ami már biztos, hogy megszűnik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. A részletekről Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Kezdjük is ezzel, ami most a legkézzelfoghatóbb változásnak tűnik, a teljesítményértékelésnek a megszüntetése. Hogy látja, hogy mi indokolta ezt? Önök egyáltalán egyetértenek ezzel?
Igazából a teljesítményértékelést a jövőre nézve nemezzük úgy, hogy felfüggesztették egyelőre, átalakításokat várjuk mi is, hogy milyen tervezetek fognak elkészülni, hiszen abban szerintem mindenki egyetért, hogy alapvetően a pedagógusoknak, az intézmény vezetőinek, az igazgatóinak az értékelése, az egy nagyon fontos dolog lehet, akárha évente, akárhogyha figyelembe a pedagógiai ciklusokat két évente végzik ezt el. A mostani teljesítményértékelési rendszerben tényleg sok vita volt, sok olyan pont volt, amiben azt gondolom, hogy lehet változtatni, javítani. Szerintem azt igazából nem vitatja senki, hogy azok a szempontok fontosak, amelyek a teljesítményértékelés korábbi rendszerében megjelentek, azoknak az arányai, az ahhoz kapcsolódó teljesítményértékelés differenciálásra való hatásának a anyagi fedezetének a megteremtése, a picit sok adminisztratív teendő, ezek azok, amik miatt szerintem a pedagógusok nagyobb része számára nem volt túlságosan vonzó, tehát a motiváló hatás, az adminisztrációs terhek, illetve az az anyagi dolog, ami nem volt teljesen tiszta sohasem, hogy végülis mennyi jár érte. Ezek azok, amik miatt szerintem felfüggesztette a jelenlegi kormányzat a teljesítményértékelési rendszer.
Minek kellene a legfontosabb átalakításnak lennie ahhoz, hogy ezeket a problémákat ki lehessen küszöbölni, hogy egyáltalán motiváltak legyenek a pedagógusok arra, hogy együttműködjenek egy ilyen rendszer megvalósításában?
Az egyik egészen biztosan az, hogy egy sokkal lazább váz kellene, amire épülhetnek a helyben eldöntött arányok, tehát hogy a helyben, az iskolában mit tekintenek a legfontosabbaknak. A mostani rendszer ehhez képest lényegesen merevebb. A másik legfontosabb szempont pedig ugye az, hogy jelen pillanatban a pedagógusok átlagbér, a diplomás átlagbér 80%-át jelenti. Azt gondolom, hogy erre kellene rárakódni egy olyan értelmezhető összegnek, ami a teljesítményértékelés után, pontosan azért, mert abban talán ki fog derülni az, hogy ki milyen minőségű, milyen mennyiségű munkát végzett, megkaphassa utána majd egy évre vagy két évre, attól, hogy a teljesítményértékelésnek milyen ciklusa van.
Világos. A másik, amihez hozzányúlna a kormányzat, legalábbis erről már több nyilatkozat elhangzott, az a tankerületi rendszer. Hogyan lehetne ezt úgy átalakítani, vagy esetleg megszüntetni, nem tudom erről mi a véleménye, hogy sokkal inkább, vagy sokkal jobban az iskolák igényeit tükrözze. Ugye itt szóba került az is, hogy esetleg az önkormányzatokhoz kerüljenek vissza az iskolák.
Jelen pillanatban én úgy tudom, hogy rövid távon, tehát most a következő időszakban a tankerületi rendszer marad. Közben persze meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan végezték a feladatokat, milyen feladataik voltak egyáltalán. Az a rendszer, amit az önkormányzatok is felvetettek, hogy amennyiben megfelelő anyagi finanszírozás van az oktatásban, akkor átvennének iskolákat. Ezt azért tartanám veszélyesnek, mert ebben a lehetőség lenne benne az, hogy néhányan visszaveszik, mások pedig nem. Ez pontosan azzal egy picit ellentmondás van, hogy a kormányzat inkább az esélyegyenlőséget jobban hangsúlyozza, sokkal inkább, mint a korábbi. És azok a települések, amelyek nem tudnák megfelelni akár szakmai, akár más forrásokból anyagi módon támogatni, azok nyilván itt hátrányba kerülnének. Azt nem nagyon látom megvalósítatlanak, hogy minden egyes település visszakapja. Ez az előző időszakban egyértelműen azt mutatta, hogy ez nem tudott jól működni.
Na, ha már az esélyegyenlőséget említette, valóban ez itt akár egyházi iskolák körül kialakult vita, vagy a 6 és 8 osztályos gimnáziumok körül kialakult vitában is egy fontos szempont volt valóban az új kormányzat részéről, hogy minél inkább ugyanolyan feltételeket teremtsenek a gyerekeknek. Hogy lehet itt jól eljárni, vagy minek kell itt a fontos szempontnak lennie azért, hogy a gyereket ne öntsük ki a fürdővízzel együtt?
Én értem a felvetéseket mindkét értelemben. Kétségtelen, hogy a 6 és 8 osztályos gimnáziumokra egy nagyon komoly igény mutatkozott a 90-es évek elejétől a szülők részéről. Azok a gyerekek, akik jobban akartak volna teljesíteni, hogy többet szerettek volna tudni, azok közül mi jó páran már az általános iskolában, a saját osztályaikban ezt úgy érezték, hogy nem kaphatják meg. Így kialakultak a 6 és 8 osztályos gimnáziumok. Később aztán nagyon sokan azt gondolom, hogy inkább azért jöttek létre, hogy a gyermekhiányt, ami jelentkezik a 8. osztály után, enyhítsék. Meg kell nézni az eredményeket, hol van valódi fejlesztés, hol érnek el valóban jobb fejlődést a gyerekek, kimutathatóak ezek, azt gondolom, sokféle szempont szerint. Azokban egészen biztos, hogy engedni kéne továbbra is, de azt gondolom, hogy igazából nincs is olyan terv, hogy teljesen megszűnne ez. Az egyházi iskolákra is komoly igény van, ott pedig hogy azt kell megnézni, hogy hol van olyan, ahol ez valóban egyfajta szegregációvá alakult át, és hát a maguk a finanszírozást pedig figyelembe véve az, hogy az egyházi intézmények azért akár a tankönyvválasztásnál, akár felvételi rendszernél, akár a finanszírozásnál azért megfigyelhető volt, hogy szerintem nyertesei voltak az előző rendszernek, hogy azért ez ne itt legyen.
Ugye, ami még fókuszba került az elmúlt hetekben, az a diákok terheinek a csökkentése. Hogyan lehetne ez megvalósítható, és egyáltalán mikortól? Mert ugye itt szó van esetleg arról, hogy új nemzeti alaptanterv is születne, ami gondolom azért nem születik meg egyik napról a másikra.
Ez így van. És bármilyen is egy nemzeti alaptanterv, azt szinte biztos lehet venni, hogy mindig lesznek olyanok, akik ez kevésbé fog tetszeni, és hát persze nyilván vannak olyan, akik elégedettek lesznek ezzel. Az biztos, és miniszterasszony is többször beszélt arról, hogy 21. századi oktatás, ehhez azt gondolom, hogy nagyon sok idő kell, látva azokat a példákat, ahol egy más típusú tantárgyi struktúra, más típusú módszertani rendszer kapcsolatot, oktatást ott milyen hosszú idő kell ahhoz, hogy ez elfogadottá váljon, akár a pedagógusoknál, pedagógus képzésre is gondolok, akár a társadalom számára. De átmenetileg az egészen biztos, hogy meg kellene csinálni azt, hogy a nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, amik a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, érévé váljon, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
Na hát az látszik azért, hogy ugyan a tanév ma véget ér, komoly és rendszer szintű változások előtt áll a közoktatás, a köznevelés. Ennek részleteiről kérdeztem Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Megszületett szerdán a háború lezárásáról szóló megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, de hogy ez mennyire ingatag lábakon áll, azt jól mutatja, hogy a friss hírek szerint az amerikai elnök elhalasztja a svájci útját, mivel még nem véglegesek az iráni tárgyalásokra vonatkozó tervek. A legfrissebb információkért kapcsolunk Washingtonban Árai Balázs tudósítónkhoz. Szervusz Balázs, jó reggelt, neked jó estét, jó éjszakát!
Igen, szervusz Zsolt, köszöntöm a hallgatókat is, és jó reggelt kívánok.
Na hát itt a legfrissebb hír, amit mi hallunk, hogy J.D. Vance azt mondta, hogy nem utazik el, vagy hát nem is utazott el Svájcba a tervezett iráni tárgyalásokra. Mi áll ennek a hátterében?
Igen, ugye eredetileg arról beszéltünk volna, hogy Svájcba utazik J.D. Vance annak érdekében, hogy aláírja ezt az egyetértési megállapodást, amit aztán váratlanul és egy váratlan húzással Donald Trump párizsi idő szerint, vagy európai idő szerint, ugye szerdán este aláírt. Ez ebben az értelemben okafogyottá tette az eredeti utazást. És igen, J.D. Vance alelnök ma, vagyis hogy már csütörtökön a Fehérház sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy változatlanul tervezi azt, hogy Genfbe utazik, de ugye most már az Iránnal megkezdődött tárgyalásokra valamikor. Azt mondta egyébként, hogy hétvégén már megkezdődhetnek technikai szintű tárgyalások az Egyesült Államok és Irán képviselői között, hiszen ugye ez az egyetértési megállapodás, amit aláírt Donald Trump és az iráni elnök, ez arról szól, hogy megkezdődik egy 60 napos időszak, ami 60 napos időszak vezethet el oda, hogy egy hosszú távú vagy egy végleges béke megállapodást köt az Egyesült Államok és Irán. Ugye ebben kellene szerepelnie annak, hogy milyen formában, milyen módon szűnik meg, vagy mond le Irán az atomprogramról, miképpen adja át a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet. Tehát ez a két fő pont, és az amerikai adminisztráció minden tagja elmondja, hogy az Egyesült Államok célja az volt, és az, hogy megfossza Iránt az atomfegyver lehetőségétől, annak kifejlesztése lehetőségétől, és erről szólnak majd ezek a tárgyalások, de a másik eleme pedig az, vagy elemei azok, hogy Irán könnyítéseket kap, akár szankciókönnyítést, vagy befogyasztott vagyontárgyak feloldását. Szóval nagyon gyorsan mozognak az események, és természetesen óriási vita van itt az Egyesült Államokban, hogy akkor most ez a megállapodás jó-e vagy sem. Sokan bírálják, hogy túl sok engedményt ad Irán számára, de vannak azért mindenképpen pozitív következményei, ami az átlagember számára pedig a következő napokban, vagy akár már ezekben a napokban is érzékelhető lesz, vagy érzékelhető az üzemanyag árformájában.
Na igen, pontosan ez az, hogy az emberek mit szólnak ehhez, mert nyilván van egy politikai vita, ez látszik és érződik az Egyesült Államokban ezzel kapcsolatban, de a mindennapokban hogyan lesz az érezhető? Amit mi innen látunk, az az, hogy például a Brent típusú olajnak az ára, az most is, jelenleg is $80 alatt van, tehát nagyjából egy picivel magasabban, mint a háború előtt.
Igen, és ugye az amerikai irányadó fajta, a VTI, ez a Texas Intermediate fajta, az pedig $75 körül mozog, és csütörtökön volt hír, hogy március eleje óta első alkalommal csökkent $80 alá az ár, és ez természetesen nagyon gyorsan begyűrűzik az üzemanyag árakba, itt az Egyesült Államokban néhány napon belül begyűrűzik, és ez azt jelenti, hogy ezen a napon, vagy ezekben a napokban már $4 alá csökken a gallononkénti üzemanyagár, ami még mindig magasabb, jóval magasabb, mint februárban volt, de érzékelhető könnyebbség. Tehát az átlagemberek elsősorban az iráni konfliktust is, az elmúlt hónapokat is azon keresztül nézték, azon a szemüvegen keresztül, hogy mennyivel kerül többe akár a boltban a bevásárlás, vagy éppen elsősorban, amikor az üzemanyagért a benzinkútra beállnak, akkor jóval többet, 50%-kal többet kellett fizetniük. Ebben az értelemben ez egy könnyebbség. Másik oldalról viszont az a vita zajlik, hogy az Egyesült Államok ténylegesen többet ad, és hogy megérte ez a megállapodás Iránnal, mennyivel több ez, vagy jobb ez, mint amit Barack Obama kötött a 2010-es évek közepén Iránnal az atomprogramról. Az amerikai adminisztráció jelenlegi azzal érvel, hogy ez egy sokkal jobban kikényszeríthető, a demokraták azt mondják, hogy nem. Tehát ez mind az amerikai választók szeme láttára, szeme előtt zajlik ez a vita is, tehát ez is befolyásolja nyilván az ő meglátásukat. De elsősorban az üzemanyagárak csökkenésén keresztül mindenképpen érzik.
Na hát igen, azt pedig majd meglátjuk, hogy egyáltalán a tárgyalások fényében ez a vita is hogyan alakul. Nárai Balázs washingtoni tudósítónknak köszönjük a legfrissebbeket, Balázs, és folytatjuk ezt a témát Koskovics Zoltánnal, az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatók!
Ugye ez a nagy kérdés, hogy ki nyer többet valójában ezen a megállapodáson, az Egyesült Államok vagy Irán? Ön hogy látja?
Hát először is mind a két félnek szüksége volt erre a megállapodásra. Nevezzük ezt talán egy tartósabb tűzszünetnek, mint ami az előző volt, vagy talán stabilabb tűzszünetnek, a tartós az még talán túl optimista, de szüksége volt minden két félnek arra, hogy a katonai műveleteket azt beszüntessék, nem csak a papíron, de a gyakorlatban. És Irán szempontjából ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért. Nekik eleve ebben a háborúban a fő céljuk az tulajdonképpen a túlélés. És hogyha ők túl tudnak élni, a rezsim az talpon tud maradni, akkor Irán azt mondhatja, hogy már jól jött ki ebből a háborúba. Nyilván nem ők kezdték. Az amerikaiak esetében arról van szó, hogy rengeteg pénzbe került ez a háború, tehát ez napi szintre lebontva talán a legdrágább amerikai háború volt valaha is. És jóval tovább tartott, mint ahogy ezt Washingtonban eltervezték. Itt elsősorban egyébként a politikai előkészítés, illetve a helyzetfelmérés hibájából fakadt ez. A Pentagon, a hadsereg és még a hírszerzés is a saját dolgát elvégezte. Csak miután elvégezték a saját dolgokat, nem azok a politikai következmények következtek be, mint amire számítottak a politikusok. Többről összefoglalva arról van szó, hogy úgy gondolták, hogy lefejezik az iráni rezsimet, és néhány napon, maximum néhány héten belül összedől a rendszer. Nem ez történt, hanem a megölt vezetők helyét átvették mások, és Irán talpon maradt. A Hormuzi csatorna lezárásával, részleges lezárásával pedig demonstrálta azt, hogy az egész világot tudja tulajdonképpen fenyegetni az energetikai ellátási láncokon keresztül. Ezt az állapotot meg kellett szüntetni amerikai szempontból, és politikai részről pedig az a helyzet, hogy a novemberi félidős választások még úgy tűnik, hogy messze vannak, és ma még nem is érdemes abban azzal kapcsolatban jósolgatni, hogy milyen eredmény születik majd novemberben, de azt azért el lehet mondani, hogy rossz irányba haladtak a dolgok a republikánusok szempontjából, amit meg kellett fordítani. Ez a háború egész egyszerűen nem volt népszerű az amerikaiak körében. Viszont ez a megállapodás annál inkább, már végeztek egy friss felmérést ezzel kapcsolatban, az amerikaiak több mint 50%-a elégedett azzal, hogy megszületett egy megállapodás, nem tudom, hogy mennyire bele magukat a részletekbe, és kevesebb, mint 20%-a elégedetlen. A többi 30% nyilván azzal van elfoglalva, hogy fizesse a kölcsöneit, hogy gyűjtsön a nyári nyaralásra, és nem annyira érdekelte őt az iráni háború eleve.
Hát nyilván, hogyha majd a benzinára csökkenni fog, amire ugye Balázs is utalt, akkor valószínűleg lehet, hogy ez az arány még növekedni fog, de ugye a bírálatok keresztüzében most azért kerül Donald Trump, mert hogy túl sokat engedett Amerika. Sokat engedett egyébként?
Igen. Igen, én azt hiszem, hogy ezt el kell mondani, hogy meglátjuk természetesen, hogy mi lesz ebből. Azt kell megérteni, hogy ez nem egy béke megállapodás, amit aláírtak, hanem egy egyetértési nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy 60 nap alatt, amit lehet, hogy majd meghosszabbítanak, ki fognak dolgozni egy béke megállapodást.
Tehát ez egy ilyen keret, amit ez meg kell tölteni.
Ez egy fügefa levél. De hogyha ez a fügefa levél eléri azt, hogy ténylegesen beszűnjenek a katonai lépések, tehát hogy ne lőjék egymást, és lehetőség szerint, és ez a nagy kérdés, hogy Izrael és Lebanon között is kialakul egy tűzszünet, mert ez meg egy másik probléma, ami fenyegeti ezt a megállapodást, hogy arra is kiterjedne, a libanoni konfliktusra is kiterjedne, de hogyha Izrael nem hajlandó tartani magát hozzá, akkor az megkérdőjelezni ennek az egész folyamatnak a hatékonyságát. Tehát ez az első lépés, ez az első szint, amit meg kell ugrani. Rá kell venni Izraelt arra, hogy szüntesse be a katonai műveleteket. Én szerintem sikerülni fog, és én szerintem ez a stabilabb tűzszünet, ez legalább a félidős választásokig tartósnak fog bizonyulni. Tehát azért most novemberig a világnak van ideje arra, hogy feltöltse a stratégiai olajtartalékait például, és hogy komolyabban elkezdjen azon gondolkodni, hogy mit fogunk csinálni egy olyan világban, amikor a Hormuz, és mellette egyébként a Bab-el-Mandeb szorosok, mind a kettő stratégiai jellegű szorosnak a megnyitása, a nyitvatartása, az kérdéses lesz, mert a következő években ez kérdéses lesz. Ugyanis Irán nem fog lemondani az atomprogramjáról. És zárójelbe tegyük hozzá, hogy ez az olajkérdés az amerikai választók szempontjából nagyon fontos, és ők nagyon szerencsés világban élnek, mert Amerikában olyan verseny van az olajcégek között, hogyha lemegy az olajvilágpiacjára, akkor valóban tud drasztikusan csökkenni a benzinár. Mondjuk Európában ez azért nem pont így van.
Két dologról mindenképpen beszélünk, ugye ez az atomprogrammal kapcsolatos megállapodás, de ha már a Hormuzi szorost említette és a világ energiaellátását, mennyiben változtatta meg ez a háború, ahogyan erről gondolkodnunk kell? Mert valóban ilyen sem volt még, ahogy a Hormuzi szorost lezárták, de olyan sem, hogy mondjuk az öbölmenti országok csili-vili felhőkarcolóit támadás érte volna.
A tengeri kereskedelemnek vannak bizonyos folytópontjai. Ezek általában olyan szorosok, amelyek stratégiai jelentőségűek, és rengeteg óriási kereskedelem megy keresztül rajta. Itt hozzánk legközelebb a Lamas az ilyen egyébként. Világszinten a legkevésbé fontos közé számít már ma, de ettől függetlenül nagy jelentőségű. És ha ezeket a szorosokat lezárják, mint ahogy eddig nem nagyon volt példa, még háborúban is csak ritkán arra, hogy sikerült szorosokat lezárni. Dardanellákat többször sikerült nyilván, de a Lamas soha nem sikerült senkinek teljes mértékben lezárnia. És kiderült az, hogy a Hormuzt és a Bábel-Mandebet is legalábbis részlegesen le lehet zárni, ami pedig egy sok hatást váltott ki, nem csak az olajárban, azt láttuk, hanem általában a gondolkodásban a tengeri kereskedelemmel kapcsolatban. Mert hogyha ezt meg lehet csinálni, akkor egyrészt nyilván nem csak a Hormuznál lehet megcsinálni, másrészt pedig akkor rizikósabbá, kockázatosabbá válik a tengeri kereskedelem, és nem is csak az energiáról van itt szó. És hogyha kockázatosabb a tengeri kereskedelem, akkor pedig fel kell vinni a biztosítási prémiumokat, amiket ezek után a nagy konténertartályhajók után fizetni kell. És annak a világnak, ahol mi itt pár száz forintért rendeltünk zoknikat, meg pár ezer forintért mobiltelefonokat, Kínából a Temun, meg tudom is én honnan, annak az egyik előfeltétele mondjuk az, hogy az Európai Unió ne adóztassa meg, de a másik pedig az, hogy a tengeri szállítási biztosítási díjak, azok rekordalacsony szinten voltak az elmúlt 20 évben, amióta létezik tengeri szállítás, és azt, amióta biztosítják. De olyan rekord alacsony szinten, hogy egészen minimális összegeket kellett fizetni az értékhez képest. Abszolút számban ez magas lenne, de ahhoz képest, az értékhez képest, amit ezek a hajók szállítottak, nagyon alacsony volt. Most, hogyha ezek a prémiumok megugranak csak 10-15%-kal, aminél magasabb növekedés indokolt szerintem, az már alapjaiban fogja átrajzolni a tengeri kereskedelmet, meg azt az élményt, ahogy mi beszerezzük a távolról importált bármit is. Nem csak olajról van szó, hanem tényleg a zoknitól kezdve a magas elektronikai cikkekig minden. És ezért ez befolyással lesz az emberek életminőségére is, legalábbis azt, ahogy megélik a saját életminőségüket, és végső soron politikai szempontból ez a fontos. És ez be fog következni elkerülhetetlenül. Annál is inkább, mert mindenki tudja, hogy ez a megállapodás Irán és Izrael és az Egyesült Államok között egész egyszerűen nem lehet tartós hosszú távon. Novemberig szerintem ki fog tartani, talán még utána is, de nem fenntartható a megállapodás azért, mert Irán nem fog lemondani az atomprogramjáról, mert teljesen egyértelmű a számukra az, hogy az egyetlen biztonsági garancia az Irán és az iráni rezsim szempontjából az a nukleáris fegyver, ahogy Észak-Koreában már láttuk, hogy valós biztonsági garanciát nyújt, de ugyanakkor meg Izrael abban a helyzetben van, hogy most már annyira kiélesedett is gyűlölettel telivé lett a levegő a Közel-Keleten, hogy számára, Izrael számára meg az egyetlen biztonsági garancia az az, hogyha az iráni rezsim megbukik, és fizikailag be lehet menni abba az országba, és meg lehet győződni arról, hogy minden nukleáris program ott fel van számolva.
Tehát akkor gyakorlatilag a stratégiai célok kizárják azt, hogy itt hosszú távon béke
legyen. Itt olyan érdekellentét van, ami nem feloldható békés eszközökkel.
Felmerült még egy szempont, nagyjából egy percünk, hogy ezek alapján, amit mondott, ugye volt egy magyar belpolitikai hatása is ennek, vagy gazdasági hatása, az a védett ár kivezetését azzal indokolta a részben a kormányzat, hogy úgyis csökkennek most az olajárak, erős az euró, vagy a forint az euróhoz képest, lemennek a védett ár alá az üzemanyagárak. Ez alapján, amit mondott, ez nem volt egy kicsit elhamarkodott?
És a helyzet az, hogy az olajárak most elindultak lefelé, lefelé is fognak menni egy ideig, aztán hirtelen elkezdenek felfelé indulni, ahogy az összes nagyország, de a kicsi is, úgy dönt, hogy újra feltölti azokat a stratégiai tartalékokat, amit eddig használt fel annak érdekében, hogy az olajár ne menjen mondjuk 120 dollár fölé. De ez azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiségű olajat kezdenek el majd felvásárolni megint a piacról, és hiába van több, az ár elindul majd fölfelé. Abban a pillanatban, hogy meglátjuk azt, hogy a kínálat az tudja teljesíteni a kereslet elvárását, elvárik, hogy tovább megy fölfelé, vagy megint elindul lefelé. Tehát ez most egy olyan időszak lesz, amikor az olajár az hullámozni fog, és ráadásul idegesen fog reagálni minden fejleményre, a meglehetősen egyelőre még ingatag pékével kapcsolatban. Pozitív fejleményekre is idegesen fog reagálni, akkor hirtelen fog esni az olajár. De negatív fejleményekre is, akkor hirtelen fog emelkedni. Summa summarum, egy kaotikus néhány hét előtt állunk az olajpiacokat tekintve, és egy védett árnak éppenséggel az lenne a funkciója, hogy amikor káosz van az ellátásban, akkor ez a káosz, ez ne befolyásolja a fogyasztókat oly mértékben, mint ahogy tenni egy védett ár nélkül, tehát stabilizálja a belső piacot, miközben a nemzetközi piac az kaotikus. A védett ár mint bármilyen másik hatósági jel, nyilván egy átmeneti intézkedés, de éppenséggel pont azokra az időszakokra van kitalálva, akkor van gazdasági racionalitása, amikor az ellátási láncunkban alakul ki egy nagyon ingatag helyzet.
Hát már pedig most ingatag helyzet előtt állunk. Úgy tűnik, az iráni-amerikai megállapodás részleteiről kérdeztem az elmúlt percekben Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértőjét.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 19-én pénteken, Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
Holnap valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni, az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Következnek a részletek. Megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállamok állami és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek.
A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő tegnap több megbeszélést is folytatott a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a kormány, a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított hetes cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövőkedre Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozására érkezve Magyar Péter azt mondta, az Európai Tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön.
Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
A nyilatkozatba Ukrajna csatlakozása kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.
A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
Ruszin Szendi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért, ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz másfél százalékot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
Áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása még hónapokig eltarthat.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
Több sávos aszfalt veszik körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
A védett üzemanyagár elérte a célját, megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci soktól. Hangsúlyozta Magyar Éva kormány szóvivő.
Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott, rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak. Ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
A kormány mindig azt mondta, hogy a védettár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a KDNP frakció vezetője.
Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
Nem támogatták a Tiszás képviselők a Mi Hazánknak a választási rendszer arányosabb átételére vonatkozó javaslatának tárgysorozatba vételét, mondta a párt alelnöke.
Novák előtt közölte, a javaslatcsomag tartalmazta egyebek mellett a szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötését és a képviselők visszahívhatóságát. Az ellenzéki politikus az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága előtt azt mondta, céljuk az országgyűlési választási rendszer arányosabb átétele, ami a Tisza választási programjában is szerepelt.
Azt mondani, hogy ezt még úgymond leltárba sem kell venni, ezzel nincs feladata az országgyűlésnek, az egy nyílt beismerése lenne tulajdonképpen annak, hogy ki akarnak farolni a választási ígéretükből, mert megtetszett önöknek a Fidesz rendszere, és inkább csak beleülnének.
A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben.
Kapitány István az Audi Hungária ZRT új elektromos hajtássorozat gyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődéséhez, nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatok az aszbesztet tartalmazó osztrák kőzugzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az Országgyűlés Érlő Környezetért Bizottsága hangsúlyozta, a csaknem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adóban.
Itt a krónika. Holnap valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tiszti főorvos.
Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent. Például fokozza a kiszáradást, növeli a hő kimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és a csecsemőket veszélyezteti.
A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy igyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, igyunk többet, vajon mit igyunk? Ne cukrosítót, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő, nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszul lét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklete, a bőrhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül, lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtési lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M44-es autóúton Békés Csaba felé a Kunszent Márton csomópontnál egy tehergépkocsi átszakította a szalagkorlátot, majd árokba hajtott, az 57-es kilométernél a leállósávot lezárták. Baleset történt az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon, a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Egy kamion szalagkorlátnak hajtott a 8-as főúton Csor térségében. Székesfehérvár felé sávlezárásra kell számítani.
Motoros és személyautó ütközött a 44-es főúton Kondoros belterületén. A 98-as kilométernél a félútpályát lezárták. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten forgalomkorlátozásra kell készülni a 19. kerületben, a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca közelében egy műszaki hibás jármű miatt. A 68-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Szemere-Telep vasútállomás közelében. Hétvégén az M2-es metró helyett az Ösvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késő este 19-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Kalendárium.
Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióval, stúdió vendégünk az este műsorvezetője Deák Dóra és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője Jenei Gabriella. Óbudai világzenei hét a Kobuci kertben és a Múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Egységesen támogatja Ukrajnát, az Európai Unió, és megerősíti saját védelmét is. Erről adtak ki közös állásfoglalást az éjjel a tagállami vezetők Brüsszelben. Az uniós csúcs mai napi rendjén a versenyképesség, a hosszú távú költségvetés és a migráció is szerepelnek. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Ukrajnáról, valamint az európai védelemről és biztonságról adtak ki záró nyilatkozatot a tagállami vezetők az uniós csúcs első napján, nem sokkal éjfél előtt. A minden tagállami vezető által aláírt tanácsi következtetés szerint az EU továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajnát politikai, pénzügyi, katonai, diplomáciai és humanitárius téren. Üdvözlik az első tárgyalási fejezet csoport megnyitását, és várakozással tekintenek a többi tárgyalási klaszter megnyitása elé. Ezzel a tagállamok nem szabtak konkrét határidőt a további öt fejezet csoport megnyitásához, habár a bővítésért felelős uniós biztos Marta Kós korábban többször is sürgette, hogy már júliusban nyissák meg az első fejezet csoport után az összes többit is. A magyar miniszterelnök a napirendi pont lezárása után közösségi oldalán azt tette közzé, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Magyar Péter szerint a több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Ukrajna csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű, fűzte hozzá. A tanácsi következtetés elítéri Oroszországot, amiért szisztematikusan és szándékosan célba veszi Ukrajna polgári és energetikai infrastruktúráját. Felszólítja Oroszországot, hogy kezdjen érdemi béketárgyalásokat, az EU-t pedig sürgeti a következő 21. szankciós csomag mielőbbi elfogadására is. Az európai védelem és biztonság témájában is tanácsi következtetést adtak ki. Ebben sürgetik Európa védelmi készültségének fokozását, elítélik a tagállamok légterének ismételt megsértését, különösen a május 29-i incidenst, amelyben egy robbanóanyagokat szállító orosz drón egy lakóépületbe csapódott Romániában. A közvetlen fenyegetettség miatt a tanácsi állásfoglalás sürgeti az EU keleti szárnyának fokozott megfigyelését és védelmének megerősítését. Emellett leszögezi, hogy a hibrid támadások miatt erősíteni kell a kritikus infrastruktúra védelmét. A NATO védelmi miniszterei is tanácskoztak tegnap Brüsszelben. A magyar honvédelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje, biztonsága fennmaradjon. Ruszin Szendi Romulus beszámolója szerint személyesen egyeztetett Márk Rötte NATO főtitkárral arról, mit és hogyan kíván tenni Magyarország a jövőben. Mondtam nekik, hogy visszatértünk, jelentette ki a NATO szövetségesekre utalva. Több kétoldalú megbeszélést folytatott a szövetségi együttműködésről a védelmi szektorban és a kiképzésben. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország már bizonyította rátermettségét és elkötelezettségét a szárazföldi műveletekben. Hozzátette, büszke arra, hogy vezérkari főnöksége idején Magyarország is kivette a részét a keleti szárny megerősítéséből, és hazánk volt az első olyan ország, amelyik a teljes műveleti készséget elérte. Ma folytatódik az uniós csúcs találkozó. A tagállami vezetők a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről, a közel-keleti helyzetről és a migráció kérdéséről egyeztetnek. Az EU csúcs a tervek szerint a közös ebéd után ér véget.
Mi pedig most arról beszélgetünk, hogy mi történt ezen az Európai Uniós csúcs találkozón, legalábbis az első napján, és mi következik majd a második napon. Peszterics Kalas Viviannel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének intézetvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát kezdjük az Ukrajna témával, mert ez most már rendszeresen minden csúcson előkerül. Most egy közös nyilatkozatot sikerült kiadni a 27-eknek, ugye legutóbb ilyen több mint egy évvel ezelőtt volt, de Magyar Péter beszámolója szerint egy 4 órás intenzív vita előzte ezt meg, és magyar javaslatra végül kikerült az uniós csatlakozás gyorsítására utaló kitétel a záró dokumentumból. Mennyire látja egységesnek a 27-eket most Ukrajna támogatását és uniós csatlakozását illetően?
Most úgy gondolom, hogy egységes mind a 27 tagország abban a tekintetben, hogy elkötelezettek az iránt, hogy Ukrajna valamikor csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Az biztos, hogy Magyarország eddig is, és ezek szerint most is azt mondja, hogy gyorsított eljárás ne legyen. Ugye ennek a gyakorlati megvalósulás egyébként nem, tehát hogy nem ismerjük, hogy hogyan néz neki gyakorlatban ez a gyorsított eljárás. Ugyanakkor azért hozzátenném, hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt hónapokban mit nyilatkoztak más tagországok vezetői, akkor nem csak Magyarország volt egyébként eddig sem az, aki ellenezte ezt a gyorsított eljárást, hanem hogy nagy tagállamok is például aggodalmukat fejezték ki. Tehát igazából ezért is lehetett, ha nem is nagyon gyorsan, hanem viszont valamivel hosszabb idő alatt, de meggyőzni a többi 26 tagországot, hogy ez a kitétel ne szerepeljen a mostani következtetésekben.
Arról lehetett olvasni a Politikó élő tudósításában, hogy azzal kapcsolatban is vita alakult ki, hogy kell-e tárgyalni Moszkvával, kitárgyaljon Moszkvával, hogyha ha a tárgyalás lenne, és itt Antonio Costa tanácselnököt kritizálták nagyon sokan Macron és Merz vezetésével. Mekkora dilemma ez most az Európai Unió előtt, hogy mit kezdjen Oroszországgal?
Úgy gondolom, hogy nagy már csak azért is, mert az Európai Unió meg szeretné magát erősíteni világpolitikai szinten, és ehhez hozzátartozik az, hogy a nagyhatalmakkal való viszonyát tisztáz, hogy Oroszországgal kapcsolatos viszonyát, ami egy picit most nehezebb értelemszerűen a háború miatt, főleg úgy, hogy már a 21. szankciós csomag elfogadására készülnek, és ugye itt van Kína, amivel, vagy akivel kapcsolatban szintén lesznek, illetve voltak viták, hogy Kínához fűződő viszonyok hogyan legyen. Megosztottság van Oroszországot illetően. Ahogy telik haladunk az időben, úgy gondolom, hogy egyre inkább sürgetőbbé válik ez a kérdés, hogy valamilyen szinten, és ha igen, akkor milyen szinten építsenek ki kapcsolatot Oroszországgal, azért azt lehet látni a mostani vitákból is, hogy ez messze van még a vége.
Mi lehet itt a konszenzus? Látszik-e már ez?
Ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés, hogy ha tudnám, akkor talán segíthetnék is neki. Én azt gondolom, hogy pragmatikus együttműködés alakulhat ki. Nem merek jósolni, hogy milyen rövid vagy hosszú távon, de úgy gondolom, hogy a gazdasági érdekek azok előbb-utóbb felül fogják írni a politikai érdekeket, és kölcsönös megelégedésre valamilyen fajta együttműködés létre fog jönni.
Na, ha már a gazdasági érdekeket említette, ugye tegnap Ukrajna, Oroszország, Kína volt a napirenden, ma pedig jönnek a gazdasági témák, versenyképesség és a következő 7 éves költségvetés. A következő 7 éves költségvetés az mennyire komoly vitákat szülhet? Ugye itt láttuk, a magyar miniszterelnök is nyilatkozott arról, hogy pénz tekintetében jól áll Magyarország, de sok a vitás kérdés az agrár és a kohéziós politikával.
Több törésvonalat lehet látni. Ugye ez az első lépése lehet az érdemi tárgyalásoknak, ami a következő 7 éves költségvetést illeti. A ciprusi elnökség az asztalra tette egy javaslatot, és igazából az adja a tárgyalási alapot. Vita van elsősorban egyébként uniós intézmények között, de bizonyos tagországok között is egyrésztről a költségvetés méretéről. Vannak olyan országok, akik hagyományosan szigorúbb költségvetés politika hívei, ők sokalják ezt, vagy legalábbis a tagállami befizetések növelését nem támogatják, még például az Európai Parlament tovább növelni a költségvetés méretét, és hogyha megnézzük azt, hogy mire is költsenek a következő 7 évben, akkor itt is törésvonalakról beszélhetünk. Ugye például a Kohézió Barátai nevű csoport, aminek Magyarország is a tagja, amellett érvelnek, hogy a kohéziós források, illetve az agrárpolitikára szánt összegek ne csökkenjenek. Ez most összességében még mindig azt lehet mondani, hogy csökkenés mutat, de most valamivel jobb a helyzet a ciprusi elnökség javaslata alapján. Míg mások azt mondják, hogy a versenyképesség megerősítése fontosabb, és akár annak kárára is, hogy a kohéziós forrásokra kevesebbet szánnak.
Ez egy érdekes kérdés és egy érdekes dilemma, és a versenyképesség hát gyakorlatilag a budapesti 2024-es budapesti csúcs találkozó óta napirenden van, és ott van a fókuszban, de várhatunk valamilyen gyakorlati lépést, akár a mostani Európai Uniós csúcs találkozó után, mert ez minthogyha még hiányozna a szavak mögül.
A mostani csúcs találkozó után úgy gondolom, hogy érdemi döntést egyébként semmilyen területen nem fogunk látni. Abban egyetértés van, hogy a versenyképességet növelni kell. A budapesti nyilatkozatban több részcélt és eszközt megfogalmaztak, abban most áttekintik az előrehaladást, például a bürokrácia csökkentése, vagy éppen energiaárak csökkentése. Ez egy nagyon hosszú folyamat, egyáltalán nem várható eredmény, és ugye nem várható eredmény a 7 éves költségvetéssel kapcsolatban sem.
Na, hát ezek akkor elkezdődő folyamatok, hát az energia árcsökkentést, azt nem látjuk egyelőre valóban. Beszéljünk magyar szempontból is több dologról. Ugye volt egy V4-es egyeztetés a négy miniszterelnök között a csúcs előtt. Ez miért fontos, vagy miért lehet fontos, hogy a következő időszakban ez a négy ország összehangolja az álláspontját?
Egyrészt azért fontos, mert hosszú idő után most először ültek össze. Ugye hagyományosan az egymással szorosabb kapcsolatot ápoló tagországok egyeztetnek az uniós csúcs előtt, minden uniós csúcs előtt. A V4-ek együttműködése az utóbbi időszakban meggyengült, és nem is került sor ilyen találkozóra, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen fontos. Másrészt pedig, hogyha közösen tudnak valamilyen álláspontot kialakítani, akár a költségvetéssel kapcsolatban, akár migrációval, versenyképesség különböző aspektusaival kapcsolatban, akkor ha nem is minden célt, tehát minden célt nem fognak tudni elérni, de közösen nagyobb súllyal és nagyobb hangsúllyal tudnak jelen lenni majd a döntéshozatalban.
Magyar Péternek volt egy másik találkozója is, méghozzá az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával, és itt a hetes cikk szerinti eljárás és az uniós források hazahozatala is szóba került, ugye a bizottság és a parlament közötti per miatt van ennek fontos szerepe. Mennyiben lehet szereplője vagy kulcsa az Európai Parlament annak, hogy Magyarország megkapja a neki járó forrásokat?
Mindenképpen egy fontos lépés lenne, hogy a hetes cikk szerinti eljárást lezárják ellenünk. 2018-ban éppen az Európai Parlament kezdeményezésére indult, jogállamisági problémákat vélnek felfedezni, és hogyha lezárják, azzal azt is mondják, hogy nincsenek ilyen problémák. Tehát elhárul az az egyik fő akadály, elvi akadály az elől, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, hiszen a bizottság a forrásokkal kapcsolatban is ilyen problémákat vet fel. Ugyan a bizottság gyakorlati lépéseket is vár, de ezt azt látjuk, hogy a magyar kormány most igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél hamarabb haza tudja hozni a forrásokat, ehhez ugye szükséges jogszabályi módosításokat is benyújtották, megtették.
Még egy találkozóról beszélünk, hogy a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével is tárgyalt Magyar Péter. A Tisza csatlakozásáról a néppárthoz, mert hogy eddig a Tisza csak a néppárt frakciójának volt a tagja. Mi itt a különbség? Van-e ennek jelentősége egyáltalán?
Jelentősége van, bár én akkorát nem látok. Tény, hogy meg kell különböztetni a pártcsaládot, és magát a frakciót már csak azért is, mert lehet megosztott tagság. Ha valaki a pártcsaládnak is a tagja, az egy sokkal erősebb pozíciót jelent, az érdekérvényesítő képessége, azt lehet mondani, hogy erősödni fog uniós döntéshozatalban, háttéralkukban, és az ezzel még inkább elismeri a pártcsalád, hogy az az adott párt az ő értékeit, érdekeit képviseli, tehát ez egy sokkal erősebb kötelék, és sokkal erősebb érdekérvényesítési lehetőség.
Tegnap kezdődött és ma folytatódik tehát az Európai Uniós Állam és Kormányfők csúcs találkozója, az elhangzottakról, a részletekről Pesteric Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének intézetvezetőjét kérdeztem. 7:30 pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keretmegállapodást már elektronikusan aláírták. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A védekezés nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig csak alig az 1/10 érkezett meg. Nagyobb rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barna medvék szigorú védelme kapcsán Szlovákia és Románia. Indítványozzák, hogy a testület vizsgálja felül az élőhelyvédelmi irányelvet azokban a térségekben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. Kiemelik, hogy a két tagállamban él az unió barna medve állományának több mint a fele, ezért aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A beterjesztett javaslat szerint már a jövő héten megszünteti az országgyűlés az üzemanyagok védett árát. A kormány szerint ugyanis az erős forint és a kedvező világpolitikai helyzet miatt a piaci ár hamarosan egyébként is a védett ár alá menne, így nem indokolt annak a fenntartása. A részletekről Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm hallgatók!
Ugye a holtankoljak.hu adatai szerint ma reggel 620 forint a 95-ös benzin és 632 forint a gázolaj piaci ára, ez valamelyest még a védett ár fölött van. Mikor mehet ez alá a piaci ár ön szerint?
A benzinkutak többségénél már alatta van. Úgyhogy egy picit el van maradva ez az áradat. Tehát én úgy láttam a ma reggeli árközlésekben, hogy körülbelül 1-2 forinttal már alatta van. Van, ahol többel is.
Mennyire lehet ez az árcsökkenés ez tartós, vagy mi lehet az a pont a jelenlegi piaci folyamatokat látva, ahol megállhat az árcsökkenés, hogy látja?
Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés. Tehát abban egyöntetve a szakértői vélemények nemzetközi szinten és Magyarországon is, hogy itt a Hormuzi szorosnak a felnyitásának a híre került most beárazásra gyakorlatilag. Azt viszont senki nem tudja, hogy ebből mennyi lesz igaz. Nem tudja senki, hogy ez mennyire lesz tartós. De ha feltesszük azt, hogy ez egy valóban tartós béke lesz, és valamilyen szinten helyre fog állni a rend, akkor is az várható, hogy most az örömnapjaiban egy kicsit lejjebb megy az ár, utána pedig egy reális szinten fog stabilizálódni, ami magasabb lesz, mint a mostani, de alacsonyabb, mint a háborús. Ennek az az indoka, hogy nagyon alacsonyak a készletek nemzetközi szinten is, Európában különösen, gázolajból pedig borzasztóan alacsonyak a különböző országokban a különböző készletszintek. Ugyanakkor azzal, hogy a hajóforgalom megindulhat, azzal még ez nem változik gázolajjá, tehát először fel is kell dolgozni, másrészt pedig az utánpótlás sem teljesen biztosított, lévén, hogy nagyon sok kár érte az infrastruktúrát azon a környéken a harcok miatt, és annak az újraépítése az is több hónapos befektetéseket igényel.
Úgy fogalmazott, hogy egy reális szintre állhat be majd az üzemanyagok ára. Ez mit jelent pontosan? Mennyi lehet ez a reális
szint? Ez csak satszolni lehet. Én úgy gondolom, hogy valahol a 80 és a 90 dollár között várható egy stabilizálódás, de hát ez
mit jelenthet a hazai kutakon?
Nem tudom, mert a hazai árképzés az nagyon elszakad időnként a külfölditől itt több a politika benne, mint a gazdaság, tehát ezt így nehéz megjósolni.
Van egy olyan javaslat is a Fidesz részéről érkezett, hogy a védett ár az legyen egyfajta árplafon, ami fölé nem mehet az ár, ugye alatta maradhat, ezt elfogadhatónak tartanák? Vagy azért középtávon inkább arra kell számítani, hogy valahol a mostani védett ár fölött lesz az, ahol stabilizálódik a helyzet?
Minden tiszteletem a Fidesz szakértőjé, de ha jól megnézik a saját rendeletüket, amit hoztak, eddig is így volt. Tehát a védett ára, vagy ők nevezték, nem azt jelentette, hogy egy konkrét ár, hanem azt jelentette, hogy annál nem lehet több. Tehát ugyanúgy plafon volt. 22-ben ársapkának keresztelték el, akkor is az volt. Akkor is tiltakoztunk ellene, most is tiltakozunk ellene. Alapjaiban úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú szabályozás, ez borzasztóan rossz a piacnak, tönkreteszi a szereplőket, és rettenetesen drága az országnak. Tehát ez egy látszólagos előny, hogy olcsóbban tankolunk. Valójában sokat többbe kerül az egész történet, csak lefelé nem ott a benzinkúton fizeti meg az, aki éppen tankol, hanem úgy összességében mindenki fizeti ennek az árát.
Mindjárt beszélünk arról, hogy ez miért lehet, de arra még nem válaszolt, hogy akkor a mostani védett ár fölött lehet ez a stabilizációs szint, ahol beállhat majd az üzemanyagok ára?
Ezt nem lehet így megsacolni, én szerintem ezen a környéken. Ha szerencsénk van, akkor egy picit lejjebb, de hát azzal is számolni kell, hogy indul a szezon, azzal is számolni kell, hogy a MOL-nak a termelőkapacitása jelenleg a nullához közelít. Ugye most június hónapban a nagy karbantartási leállás is van, a tavaly leégett üzemegység az remélhetőleg szeptember végére fog elkészülni, tehát addig itt kritikus a helyzet mindenképpen. A biztonsági tartalékokat pedig ebb felhasználtuk a politika érdekében, tehát úgy gondolom, hogy nem támasztja alá semmi, hogy itt olcsó legyen valami.
Világos. Említette azt, hogy komoly veszteséget, és úgy satszolt egy másik interjúban, hogy ilyen 50 milliárdos veszteséget, illetve a miniszterelnök is azt mondta, hogy 50 milliárdos veszteséget okozott az elmúlt hónapokban a védett ár. Ez hogyan áll össze, vagy mi az, ami itt a költségvetést terhelte?
Én úgy gondolom, és azt mondtam a korábbi interjúban is, hogy a miniszterelnök úr becslését az 50 milliárd havi összegre, azt egy nagyon óvatos becslésnek tartom, és úgy gondolom a valós kára sokkal nagyobb. Ennek ugye a legközérthetőbb része az, hogy az ország rendelkezett egy meghatározott mennyiségű, kb. 1 milliárd liternyi üzemanyag vésztartalékkal, amit valamikor régebben vásárolt az ország, és tároltuk a Magyar Készletező Szövetségnek a raktáraiban. Ezt egy nyilván egy jóval kedvezőbb áron sikerült még megvásárolni. Aztán amikor itt az árak elszabadultak, és a védett ár felkiáltással gondoskodni kellett olcsóbb készletről, ezt a készletet felszabadította a kormány, és ezt árulták a benzinkutak. Csak hogy ezt vissza is kell pótolni. A visszapótlás meg sikerült a lehető legmagasabb áron megoldani, amikor csúcson volt az ár. Ebből az árkülönbözetet pedig valakinek ki kell fizetni. Tehát olyan nincs, hogy mi olcsóbban tankolunk, és akkor mindenki azt örül neki. Ezt a különbözetet ki kellett fizetni. Na most ez a veszteség, ez nyilván az MSKS-nél jelentkezik elsősorban, de hát ugye ezt erre a veszteségre a magyar állam vállalt készfizető kezességet. Utána ez sikerült még egy körben megismételni, nyilván egy kisebb mennyiséggel, mert a eladásból az MSKS-nek nem volt annyi pénze, hogy visszatöltse a készletet, tehát egy lényegesen kisebb mennyiséget sikerült már csak megvásárolni, utána azt is felszabadították, és utána azt is vissza kell pótolni. Tehát.
Mi lehetne ilyen esetekben a megoldás? Mert azért láttuk, hogy az árak, amikor ez a konfliktus kitört, mert a közel-keleti konfliktus, nagyon magasra szöktek, tehát bőven 700, már talán 800 forint közelében is volt a üzemanyag literenkénti ára, tehát hogy a lakosság se érezze ezt a fajta ársokkot, de a költségvetés is mondjuk adott esetben stabil maradjon. Arra lehet más megoldás? Vagy önöknek van olyan javaslata, ami működőképesebb lehetett volna?
Szerintünk van, és ezt már 2022 óta folyamatosan javasoljuk. De ha maradunk ennél a nomenklatúránál, hogy védett ár, akkor megkérdezem, miért az árat védjük, miért nem a fogyasztót? Tehát az elsődleges megoldás az lenne, hogy a fogyasztókat kell támogatni, nem az árat, tehát abból a brutálisan magasabb bevételből, amelyhez az állam jut, mert ugye magasabb ár az magasabb kiskereskedelmi adót, magasabb áfabevételeket jelent, abból miért nem lehet támogatni azt, aki valóban rászorul. Ugyanakkor mellé kell tenni egy kampányt arra, hogy próbáljuk már meg visszafogni az üzemanyag felhasználást, mert miért pazaroljuk azt, amiből kevés van. A konditerembe el lehet menni biciklivel, és nem feltétlenül autóval kell oda menni, hatékonyabb is a testedzés szempontjából. Rengeteg ilyen dolgot lehetne csinálni. Lehetne olcsóbbá tenni a tömegközlekedés például, hogy azt vegyék igénybe az emberek, és célzottan adni támogatásokat. A másik, amit meg kellene fontolni, hogy ez a szegmens Magyarországon brutálisan túl van adóztatva. Tehát ha megnézzük a kiskereskedelmi adóról szóló törvényt, akkor abban látjuk, hogy a kiskereskedelemre általában 0,15%-os adó van pótadóként kivetve, az árbevételre vetítve, az üzemanyagoknál ez az érték, ez 3%, tehát 20-szorosa az adó.
Jövedéki adó csökkent akkor, amikor a védettárat bevezették, rövid időnk van még erre reagálni. Igen, az nem volt elegendő csökkenés,
nem,
vagy?
Nem. Tehát az a csökkenés, az körülbelül annyi volt, ami kivédte azt a hatást, amit az eredeti rendelkezés miatt kellett volna. Ugye januárban kellett volna emelni a Fidesz törvény szerint a jövedéki adót az inflációs rátával, hát körülbelül ezt engedték el.
Kivezeti tehát a jövő héten a védett árat az országgyűlés, ennek részleteiről kérdeztem Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Bár a héten véget ért az országgyűlés tavaszi ülésszaka, a héten és a jövő héten is rendkívüli ülésre gyűlnek össze a képviselők, hogy több az uniós források hazahozatalához szükséges törvényt tárgyaljanak vagy fogadjanak el. Ezekről is kérdezem a következő percekben Lattman Tamás jogászt, nemzetközi jogászt. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük már onnan, hogy valójában mi a különbség a parlament rendes és a rendkívüli ülése között, ha van egyáltalán ilyen különbség. Ugye azt tudjuk, hogy 15-éig, június 15-éig tartott a rendes tavaszi ülésszak.
Ugye ennek az a lényege, hogy az országgyűlés egy előre meghatározott működési rendben dolgozik, ugye ezt hívják rendesnek, és hát adott körülmények között, amennyiben szükséges az országgyűlés ezen az időszakon kívül is működjön, akkor szoktak ilyen rendkívüli üléseket, ülésszakokat összehívni. Ez nem csak az országgyűlésnél van így, hanem nagyjából minden más parlamentáris intézmény a világon, mindenhol, belérte akár az ENSZ közgyűlését is, de hasonlóképpen működik ilyen rendes és rendkívüli időszakokban. Ez teljesen természetes és normális. Ugye most az van, hogy bizonyos uniós források tekintetében olyan szűk határidőkkel kell dolgozni, hogy az indokolja, hogy a rendes ülésszakon kívül is ülésez van az országgyűlés.
Mert hogy látja egyébként, hogy augusztus 31-ig kell elfogadni azokat a javaslatokat, amelyek szükségesek az uniós pénzek lehívásához? Mennyire gyors az a törvénykezési tempó, amelyet most a Tisza párt diktál az elmúlt hetekben?
Én úgy gondolom, hogy az elérni kívánt cél függvényében ez szükséges és megalapozott ez a gyorsaság. Hát az lesz a 10.000 forintos kérdés a klasszikus idézet, hogy ez a fajta gyorsaság elég gyors-e, hiszen itt alapvetően nem csak arról van szó, hogy jogszabályokat kell elfogadni, hanem bizonyos egyéb lépéseket is meg kell tenni, adminisztratív munkát elvégezni, és ez mind az augusztus 31-i határidő előtt szükséges bizonyos források tekintetében, nem minden forrás tekintetében. És hát nincsen arra garancia, hogy az egész folyamat sikeres lesz, viszont hogyha első lépésként ezt a nagyon rapid, nagyon gyors törvényalkotást nem teszi meg az országgyűlés, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Tehát ez a munka még folyamatban van, meglátjuk, hogy sikerül-e elérni az eredményt, ez egy első szükséges lépés volt.
Mi múlik itt a magyar kormányon, vagy a Magyarországgyűlésen, tehát Budapesten, ha így vesszük, és mi múlik Brüsszelen és az Európai Bizottságon, annak érdekében, hogy minden forrást meg tudjunk szerezni?
Budapesten, és jó volt az attitűd, hogy első kérdésfeltevésnél ketté választotta a dolgot, hiszen valóban van a törvényhozásnak feladata, és van a végrehajtásnak feladata, és ez nem pont ugyanaz. Tehát, hogyha ezt gyűjtő fogalomként úgy értjük, hogy Budapest, akkor a törvényhozásnak, az országgyűlésnek az a feladata, hogy a szükséges törvényeket minél gyorsabban elfogadja, ezért szükséges ugye a rendkívüli ülésszak például. A kormánynak, mint végrehajtónak pedig az a feladata, hogy ezek alapján a törvények alapján meghozza a szükséges végrehajtói jogszabályokat, kormányrendeleteket, minisztérrendeleteket, gondoskodjon adott esetben azoknak a pályázatoknak a megfelelésről, azokról a felkészülésről, ahol ezeket a forrásokat le lehet hívni. És hogyha ezek megtörténnek, akkor ugye a labda úgymond Brüsszel oldalán pattog, ahol azért több mindent van, érdemes ketté választani a dolgot. Van, amiért valóban a bizottság felelős, viszont vannak olyanok, amiért a tagállamok felelősek a tanácsban. Amik az augusztus 31-i határidőt illetik, itt most jellemzően olyanokról van szó, ami a bizottság felelősségi körébe tartozik. Itt szerencsére olyan nincsen ezek között, ahol a tagállamok által lefagyasztott források lennének, úgyhogy itt alapvetően a bizottságot érdemes figyelni. Ott annyi a dolog, hogy a különböző pályázati eljárások, kiírások menjenek rendjén és legfelelően lehívhatóak legyenek a pályázati eljárásokat, végre lehessen normálisan hajtani. Itt egyetlen potenciális buktató van, ugye a bizottság által lefagyasztott források, ugye mint utaltam az előbb erre, valamit a bizottság fagyasztott le, és honnan, amit a tagállamok a tanácsban. A bizottság által lefagyasztott források esetében az elmúlt néhány évben kialakult egy erőteljes politikai feszültség. Erre egyébként utalás történt most tegnap a miniszterelnök és az Európai Parlament találkozója során is. Jelesül az, hogy az Európai Parlament elkezdte nagyon árgus szemekkel figyelni a bizottságot a különböző pénzek feloldása tekintetében. Ugye erre indított is a parlament nem olyan régen egy peres eljárást a bizottság ellen, amit hát minden becslés szerint el fog veszíteni a bizottság. Most erre azért oda kell figyelnie a bizottságnak, tehát ilyen nagyon nagy lazaságot, meg nagyon nagy politikai szívességeket azért nem engedhet meg magának, hiszen az Európai Parlament folyamatosan forgatja fölötte a kaszát, és hát félő az, hogy esetleg itt újabb perek következnek ebben a témában. Nyilván az Európai Parlament elnöke tegnap ezért tett valamiféle zavaros ígéretet a magyar miniszterelnök felé, és ezért mondom, hogy zavaros, mert nem volt egyértelmű, hogy az Európai Parlament elnöke mit mondott, hogy talán elnézőbbek lesznek a bizottság felé ebben a témában, de ez politikai ígéret volt, erre azért én nem fogadnék nagy összeggel, hogy ez tuti biztos, hogy így is lesz. De a lényeg az, hogy bizottságnak erre oda kell figyelnie. Mindazonáltal, amit már biztosan láthatunk, az az, hogy a bizottság azért nem fog szándékosan keresztbe feküdni a magyar ambícióknak. Tehát, hogyha csak a bizottságon múlik, akkor ez azért sikeres lehet. Meglátjuk, hogy a teljes folyamatban, mint ahogy felvázoltam az előbb, nagyon sok potenciál és buktató van, meglátjuk, hogy ezek a buktatók érvényesülnek-e, vagy nem. Nyilván a Magyarország érdekében az lenne fontos, hogy ne érvényesüljenek.
Így van, hát ez meg kiderül majd a következő hónapokban. Ami még érdekes, hogyha visszatérünk a magyar törvényalkotási munkára, hogy a legtöbb javaslatot, ami bekerül az országgyűlés elé, azt nem a kormány, hanem egyéni képviselők nyújtják be, egyedül vagy többen. Ennek mi az oka? Mennyire bevett gyakorlat? Ez van-e ennek is köze ahhoz, hogy egy gyors tempót kell most diktálni?
Ennek egyértelműen van ehhez köze, és ez egy nagyon pontos felvetés, és azt kell mondanom, hogy bizonyos szempontból az előző kormány lelkes és konzekvens kritikusaként erre nekem személy szerint nem könnyű reagálnom. Ugyanis az előző kormányt ugye miatt a gyakorlat miatt nagyon intenzíven kritizáltam én is, és mások is. Ugye az előző kormány időszakában ez azért történt, azért alakult ki egy ilyen gyakorlat, mert amennyiben egy törvényjavaslatot a kormány terjeszt elő, akkor a vonatkozó jogszabályok alapján annak a javaslatnak keresztül kell mennie többféle egyeztetésen, előzetes felmérésen, hatásvizsgálaton, stb. Mindezek a feladatok nem terhelik az egyéni képviselőt, hogyha az egyéni képviselő nyújt be törvényjavaslatot. Ennek a magyarázatának, a különbségtérnek a magyarázata nagyon egyszerű. De a kormánynak van eszköze, erőforrása ilyesmire, az egyéni képviselőnek nincsen, tehát az egyéni képviselő akkor könnyebben terjeszthessen elő törvényjavaslatot. Ez valahol érthető, ugyanakkor az elmúlt kormányzati ciklusban, hát ezzel módszeresen visszaélt a kormány, és bár nem volt rá szükség, egész egyszerűen meg akarták spórolni az egyeztetéseket, a hatásvizsgálatokat, stb. Ezért nagyjából minden boldog-boldogtalan mindenféle egyéni parlamenti képviselők nyújtottak be, és ez ilyen emlékezetes volt, amikor sajtó kérdésére a parlamenti képviselő azt se tudta megmondani, hogy miről szól az általa benyújtott javaslat. Tehát ezt a gyakorlatot erősen kritizáltam én is, és mindenki más is. Most ezt a gyakorlatot folytatja a mostani kormány, úgy tűnik, és én csak remélni tudom, mert amit én el tudok fogadni, az az, hogy itt most az időkényszer miatt nem biztos, hogy van arra idő, hogy minden hatásvizsgálat egyéb elkészüljön. Tehát ez a gyakorlat, hogyha ez állandósul, akkor én rettenetesen boldogtalan ellenben rettenetesen kritikus leszek. Most ebben a helyzetben az időnyomás miatt személy szerint én el tudom fogadni, de egyébként ez az oka ennek.
Na hát meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben. Bár a héten véget ért az országgyűlés tavaszi ülésszaka, a parlament továbbra is ülésezik rendkívüli ülésként. Ennek hátteréről, logikájáról és okairól is kérdeztem Latman Tamás jogászt, nemzetközi jogászt.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3:48 múlt 6 perccel. Heves ukrán támadások érték az elmúlt napokban Moszkvát és több orosz nagyvárost is, amelyekben lakóházak és a főváros legnagyobb olajfinomítója is a célpontok között volt. Ukrajna és Oroszország is fokozza tehát a hátország támadását, de hogy mi lehet ezzel a cél, azt Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőtől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ugye sajtóhírek szerint a tegnapi volt az eddigi legnagyobb Moszkva elleni ukrán dróntámadás. Mi lehet az oka annak, hogy Kijev fokozza ezeket a támadásokat, és honnan van ehhez elegendő eszköze, infrastruktúrája?
Hát ehhez bőven van eszköze, tehát ez nem okoz különösebb problémát. Az ukránok rettenetes nagy ütemben gyártják a drónokat, egyébként nyugati összeszerelő üzemekben is készítenek ilyeneket. Éppen most jelentették be az oroszok, hogy támadást fognak indítani esetleg európai olyan összeszerelő üzemek ellen, ahol egyértelműen Oroszország ellen készítenek elő drónokat, vagy pilóta nélkül egyéb eszközöket. Ez egyáltalán nem jó. Tehát amit most látunk, az eszkalációs folyamat mindkét részről, azt azért szeretném hangsúlyozni, nem csak az ukránok, hanem az oroszok is, és hát ez azt jelenti, hogy a háború vége az még messzebbre tolódik, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy itt egy beszéltek a napokban arról, hogy esetleg egy Putyin és Zelenszky találkozó lenne, tehát felejtjük el, tehát ebből nem lesz semmi, belátható, hogy velük egészen biztos, Putyinnek amúgy sem áll szándékában Zelenszkyjel találkozni, de hogy mi van emögött? Hát emögött az van, hogy egyrészt most az Európai Unió tanácsot ugye ülésedett, és jóvá hagytak Ukrajna számára pénzeket, egyértelmű támogatásra biztosították az ukránokat, hogy az oroszok elleni küzdelemben meg fognak adni nekik mindent. Amerikaiak is csatlakoztak ehhez a dologhoz, tehát látszik, hogy az amerikai adminisztráció is kezd váltani egy kicsit, hát most úgy érzik, hogy az egész közel-keleti kérdés azért valamennyire belindult a rendezés útján, hát egyébként nagyon sok probléma van ott is, ez még egyelőre nagyon messze van attól, hogy ennek vége legyen, de ma valamit ugye alá fognak írni a megállapodás szándékot, csak egy szándék nyilatkozat és nem megállapodás, de az ukrán esetben nem szabad elfelejteni, azon kívül, hogy említettem az Európa Tanács ülését, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Párizsban van most az Euro-Satori kiállítás, amely tulajdonképpen Franciaországban, de mondhatnám nyugodtan, hogy Európában a legnagyobb modulipari kiállítás. Na most ukránokat ott vastagon szerepelnek, olyan eszközök kell, amelyeket el akarnak adni egyrészt, másrészt könnyebben lesz eladás megvalósítása azért, mert ezek háborúban bizonyítottak. Na most, hogyha ezzel Moszkvába indítanak támadást, és egy ilyen pontos, nyilván megkapták az információt, tehát minden információ rendelkezés állt, ami a célzott támadást elősegíti, tehát pontos koordinátákat tudtak, valós idejű koordinátákat, hát azért ez nem volt egy kis támadás. Tehát itt tulajdonképpen 550 drónt indítottak az ukránok azon a napon, azért az éjszakán, azért ez nem semmi. És hát rendkívül érzékenyen érintette ez az oroszokat, sok szempontból, gazdasági szempontból, egyáltalán a lakosság hozzáállása. Hát amikor azt mondják, hogy Moszkvát támadják, és nagyon sok ember látta. Tehát ezt nem lehet elrejteni, meg nem lehet nem megmagyarázni, hogy miért nem tudjátok Moszkvát megvédeni. Ugye eddig azt hallottuk, hogy Moszkva légvédelme az nagyon tökéletesen meg van szervezve. Hát bizonyították már több alkalommal, hogy azért ezen a zárlaton át lehet menni, tehát itt azért ez nem tökéletes. És hát a Putyin kedvenc városa is kapott egy-két találat a Szentvitervár, amiből az következik, hogy az ukránok igencsak válaszolnak. A fronton is kiéleződött a helyzet, ott is támadások vannak, különösen a déli területen. Próbálják az ukránok érzékeltetni azt, hogy a Krímet el akarják választani, tehát hogy Oroszország ne uralja a Krímet annyira, tehát ott is harcok folynak, illetve előkészítések akár orosz, akár ukrán részről. Mindenképpen ez azt bizonyítja számomra, így gondolom, csak én számomra, hogy a háború sajnos eszkalálódik. Probléma van az üzemanyag ellátással Moszkvában, meg egyébként Oroszországban is, ami azt jelenti, hogy azért az emberek ezt igencsak érzékelik. Aztán komoly hatása van a logisztikára, a gazdaságra, a költségvetési deficittel is problémák vannak, tehát tulajdonképpen most az orosz vezetés azon gondolkodik, hogy ezt hogyan bosszulja meg. Mit jelent a megbosszulás? Jó sorzású, egy hosszú támadás sorozattal kell számolni, tehát az oroszok most arra készülnek, hogy egy nagyobb támadást fognak végrehajtani a Ukrajna különböző létesítménye ellen, és itt elsősorban a lakosságot érinti ez a téma, illetve emellett természetesen az energiaellátás.
Igen, tehát azt látjuk, hogy az eszkaláció irányába mennek a dolgok. Említette Amerikát. Mennyire lehet hatékony közvetítő újra az Egyesült Államok most, hogy úgy tűnik, hogy a figyelme a Közel-Keletről ismét átfordulhat az orosz-ukrán konfliktus felé?
Nagyon közeledünk a jövő hónap közepéhez, ahol Ankarában lesz a NATO-nak a csúcs találkozója. Nyilván ez a kérdés nagyon-nagyon vastagon fel fog merülni, és már most is ebben a témában foglalkoznak. Hát Amerika közvetítés szervet fogja vállalni. Tehát Trumpnak mindenképpen célja az, ezt látjuk a Közel-Keleten is, meg látni fogjuk ezen a területen is, hogy visszatérnek az amerikaiak, szeretnék elérni azt, hogy a harcok álljanak rá. Hát ez Trumpnak dicsőséget is jelent, másrészt hogy az október is közeledik, illetve november is közeledik a félidős választások időszaka. Tehát most Trumppal úgy kell számolni, hogy be fog ebbe az egész folyamatba szállni. Aztán nyilván Európával való kapcsolatosan teljesen mindegy, hogy hogyan alakul, mert itt vannak bőségesen problémák, tehát ezeket is rendezni kell. Én úgy látom, hogy a Trump érdeklődése most egy kicsit fordul az orosz-ukrán konfliktus irányába. Nyilván ezt a kérdést a két vezető tudja megoldani, már nem a Trump, illetve a Putyin, hanem Putyin és Zelenszky. Csak hát itt a probléma, hogy a Putyin Zelenszky nem akar leülni. Hát ő megmondta nagyon régen, hogy a Zelenszky nem tárgyal, csak akkor, amikor megtörténik egy kapituláció Ukrajna részéről, és ezt alá kell neki írni. De most ebből egyelőre nem lesz valami végrehajtható dolog, én úgy látom.
Igen, hát az látszik, hogy egyelőre az álláspontok nagyon távol vannak egymástól, sőt, hát egyre inkább eszkalálódik az orosz-ukrán háború. Ennek részleteiről kérdeztem az elmúlt percekben Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a Pesti úton, a Csabai útnál. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszükleten kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál szintén vízvezeték javítás miatt. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 19-én pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hozzahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Következnek a részletek. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
A nyilatkozatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat.
Az Európai Parlament értékelni fogja a magyarországi jogállamiság helyzetét, jelentette ki sajtótájékoztatóján a testület elnöke Brüsszelben, azzal a perrel kapcsolatban, amelyet az EP indított a bizottság ellen.
A brüsszeli végrehajtó testület korábban ugyanis 10 milliárd eurót szabadított fel Magyarországnak az igazságügyi reformért cserébe. Az ügyet azért vitték bíróság elé, mert a kondicionalitási eljárásban foglalt garanciák nem teljesültek maradéktalanul, közölte Roberta Metsola, aki ígéretet tett arra, hogy az Európai Parlament megvizsgálja, hogy visszavonja-e a Magyarországot negatívan érintő bírósági keresetét és a 2018 óta húzódó hetes cikk szerinti eljárást is.
Politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy jelentés készüljön az ügyben az illetékes szakbizottságban, amit azután a plenáris ülésen hagyhatnak jóvá.
A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
Ruszin Szendi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért. Ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz másfél százalékot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
Áthaladt a Hormuzi szorosan három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása még hónapokig tarthat.
Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehér Ház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint létrejön a végső megállapodás. J.D. Vance korábban bejelentette az iráni tárgyalások új szakaszának kezdetét az ellenségeskedés megszüntetését célzó keret megállapodás után. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Az USA-ban közben heves reakciókat váltott ki az egyesség jelenlegi formája. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
Óriási vita van itt az Egyesült Államokban, hogy akkor most ez a megállapodás jó-e vagy sem. Sokan bírálják, hogy túl sok engedményt ad Irán számára, de vannak azért mindenképpen pozitív következményei, ami az átlagember számára pedig a következő napokban érzékelhető lesz üzemanyag árformájában. Ezekben a napokban már 4 dollár alá csökken a gallononkénti üzemanyagár, ami még jóval magasabb, mint februárban volt. Tehát az átlagemberek elsősorban az iráni konfliktust is, az elmúlt hónapokat is azon keresztül keresztül nézték, hogy mennyivel kerül többe akár a bevásárlás, vagy éppen elsősorban, amikor a benzinkútra beállnak, akkor 50%-kal többet kellett fizetni. Ebben az értelemben ez egy könnyebbség. Másik oldalról viszont az a vita zajlik, hogy az Egyesült Államok ténylegesen többet ad, és hogy megérte ez a megállapodás Iránnal, mennyivel több ez, vagy jobb ez, amit Barack Obama kötött a 2010-es évek közepén Iránnal az atomprogramról. Az amerikai adminisztráció jelenlegi azzal érvel, hogy ez egy sokkal jobban kikényszeríthető, a demokraták azt mondják, hogy nem. Ez mind-mind az amerikai választók szeme láttára zajlik ez a vita is, tehát ez is befolyásolja nyilván az ő meglátásukat, de elsősorban az üzemanyagárak csökkenésén keresztül mindenképpen érzik.
Az Egyesült Államoknak és Iránnak egyaránt szüksége volt a béke megállapodásra, jelentette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Kossuth Rádióban.
A két fél korábban is folytatott tárgyalásokat a békekötéssel kapcsolatban, azonban azok sikertelenek voltak. Kuskovics Zoltán hangsúlyozta, a mostani előzetes békét szorgalmazó dokumentum aláírása viszont a korábbiakhoz képest egy stabilabb tűzszünet lehetőségét vetíti előre.
Szüksége volt minden két félnek arra, hogy a katonai műveleteket azt beszüntessék, nem csak a papíron, de a gyakorlatban. És Irán szempontjából ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért. Nekik eleve ebben a háborúban a fő céljuk az tulajdonképpen a túlélés. És hogyha ők túl tudnak élni, a rezsim az talpon tud maradni, akkor Irán azt mondhatja, hogy már jól jött ki ebből a háborúba. Nyilván nem ők kezdték. Az amerikaiak esetében arról van szó, hogy rengeteg pénzbe került ez a háború, tehát ez napi szintre lebontva talán a legdrágább amerikai háború volt valaha is.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. Harcsás Gergely összefoglalója.
Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
Több sávos aszfalt veszik körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
A kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése az egyházakkal, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán, miután egyeztetett a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel, közölte, a kormány tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is.
Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet, szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat.
A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 471-es főúton Debrecen határában egy autó szalagkorlátnak hajtott. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Alagút utca után. Helyszínelnek a Pesti úton a Csabai útnál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszki úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késő este 19-25 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Veslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Mexikó már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon, amelyen Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát. Döntetlen játszott egymással Csehország és Dél-Afrika. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. A négyes másik találkozóján Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak. A B csoportban Svájc az utolsó bőnegyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. Erről az összecsapásról hallgassák a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének, Vukovics Lászlónak az elemzését.
Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek, ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. Katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami a dégő kanadai támadások. Kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja, Jonathan David óriási gólt rugott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak. Nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak. 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. De hát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámina kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45+3. percben Jonathan David újra betalált, 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzést egy súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, magánál volt, úgy vitték le Hordágyon a pályáról. Sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbb jobbulást kívánunk Ismael Konénak. Mérkőzés természetesen folytatódott, sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól esett, 6-0-ra verte végül is Katart. Nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást. Beárnyékolja a mérkőzést ez a két piros lap. Madibót is ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végig 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, de hát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
Vukovics Lászlót hallották. A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh a meccs utáni nyilatkozatában kitért játékosa Ismael Koné súlyos sérülésére is.
Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriás veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk.
A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh mellett a katariakat irányító spanyol Julen Lopetegui is értékelt a súlyos vereséget követően.
Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárugták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt két játékosomra eltiltás vár.
Szintén a B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Johann Manzambi csereként beállva 2 góllal járult hozzá a svájciak sikeréhez, a Freiburg támadója így összegzett.
Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
A svájciak támadója Johann Manzambi után a bosnyákok csatára Edin Dzeko is elmondta véleményét a vesztes találkozóról.
Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
Az A csoportban Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, Guadalajarában, második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak a labdarúgó világbajnokságon. Szövetségi kapitányuk Javier Aguirre így értékelt.
Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be.
Ugyancsak az A csoportban, Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A csehek vezető góljának szerzőjét, Mihály Sadileket, most ha őt hallják.
A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
Az imént hallott Mihály Sadilek a 6. percben szerezte meg a vezetést a cseheknek, amelyet Tebohó Mokoena a 83. percben egyenlített ki, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen. Tebohó Mokoena így értékelt.
Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésben, arra büszkék lehetünk.
A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília, Haiti, 5 órától Törökország, Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Botka Endre a következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatát erősíti, miután meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával találkozik a magyar női labdarúgó válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett együttes hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
Nemzeti Sportkrónika.
Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrzők versenyében. Olimpiai 3. helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a 16 között, Büki Lili pedig a 32 között búcsúzott. A férfi tőrzők egyéni versenyében mind a 4 magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a 8. döntőben fejezte be szereplését. Az Európa-bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek.
Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek az esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez egy tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
Azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, mi volt az elsőket, hogy így belerázol, hogy aztán így a napba a főtáblán?
Próbáltam azt tettetni, mintha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, ez mennyire volt kemény.
Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock. Őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy öttusban. Ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a katari dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
Köszönöm ismét Katrina Lehiszt, ugye budapesti Grand Prix döntőjéből, ezért már így láthattuk, hogy tudok küzdeni egymás ellen. Most azért elég ki elment az elején, mivel volt ő jó.
Budapesten vereséget szenvedtem, utána medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt, most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább begóvívás volt, kinek volt nagyobb most az arca szinten. De hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van, ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van, és szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asztal előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
Az a Európa-bajnoki bronzérmes párbajtőr vívott Muhari Esztert hallották. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhamed oldalán bejutott a négy közé a berlini füvespályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyeddöntőben döntő rövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán, a magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, Sportmonikánk végén köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott.
Délelőtt. A felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentő mellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
A következő percekben Limpár Imre jegyzetét hallják.
Napi jegyzet.
Legyenek üdvözölve. A hajszolcsár lesz a hóhérunk. Lassítanunk kellene. Már a 20. század vége sejtette velünk, de a 21. század aztán teljes mértékben beigazolta, hogy a hajszoltság rabigájában sínlődünk. Egyszerűen nincs idő. Hiába a rengeteg önsegítő könyv, a számos kiváló képzés, valami kicsúszott a kezünkből. A hit, hogy érdemben hathatunk a saját életünkre. Helyette ugyanis minden csak történik. Már nem alakítói, hanem passzív elszenvedői lettünk a mindennapoknak. Állandó online jelenlét. Ez lett az új normalitás. Mindez azonban egy permanens készenléti állapotban tart minket, ami hosszabb távon garantálja a teljes pszichés kifáradást. Így az sem csoda, hogy sokan bedobják a törölközőt, hiszen a nyafállapot ezek fényében már hamar kopogtat. Onnantól kezdve pedig marad a túlélés, túlélni a gyűlölt hétfőt, a projektzárást, a meetinget, a negyedévet, a bármit. Akad ellenben jó hír, az ördögi kör. Megtörhető. Az időgazdálkodást áthatja közben egy nagy tévedés. Szinte axiómaszerűen mennyiségi kérdésként tekintünk rá. Száraznak, rigidnek, már-már mesterkéltnek hat, ami csupán a hatékonyságról, a hasznosságról, az eredményességről szól, hogy egységnyi alatt hozzunk ki minél többet magunkból és környezetünkből. Mekkora tévedés. Az időgazdálkodás ugyanis velejéig, minden porcikájáig minőségi kérdés. Miért?
Legjobban ezt Franklin fogalmazta meg. Szeretik az életet? Akkor ne vesztegessék az időm, mert az élet időből áll. Vagyis idő egyenlő élet, élet egyenlő idő. Egy vasúti kereszteződésben, egy anekdóta szerint, a következő kiírást helyezték el. A vonatok átlagos áthaladási sebessége ennél a kereszteződésnél 14 másodperc. Akár a sínen van a kocsit, akár nincs. Tulajdonképpen így van ez az életünkkel is. Egy élet átlagos ideje 75 év, ami 27.375 nap. Ennyi. Neked is, nekem is. Nincs több. Ezért például az egyik legnagyobb szemtelenség valakitől, mondjuk egy kollégától, beosztottól, testvértől, rokontól, idegentől, azt kérdezni, van-e pár fölösleges perce. Ez olyan, mintha azt kérdezném, van-e fölösleges élete. Nincs. Senkinek sincs. Ennek ellenére meg annyian így viselkedünk. A végén kisiklik kezünk közül a saját életünk. Mit tehetünk első lépésként? Egyszerűnek tűnik, de korán sem könnyű elsajátítani. Gondolkozzunk napokban, szemben az átlagember hetes ciklusával. Gondoljunk csak bele, ha kedd délután szeretett főnökünk vagy épp anyósunk kitalál nekünk egy remek feladatot, és mi magunkban puffogva azt mondjuk, ez a hét már el van rontva, akkor rögvest kiderül, az alapidő egységünk bizony a hét. Ezzel szemben, ha napokban gondolkoznánk, csak a napot kellene semmissé tennünk. Pont mint némely hallgatónk tán emlékszik a Váratlan utazás című kanadai sorozatra, ahol a filmbeli King családnak volt egy ikonikus mondata. A holnap mindig tiszta, nem szennyezi hiba. Tanuljunk Alec bácsitól és Hetti nénitől. Ők tudták a titkot. Ha ugyanis napokban gondolkodunk és formáljuk létünk, akkor az életünkbe egy év alatt 365 pillanatban avatkozhatunk bele. Ezzel szemben, ha hetekben, akkor ez a szám csupán 52. Ilyen apró pszichotechnikákkal tudjuk elérni, hogy az életünk ne csak alakuljon és történjen, hanem alakítói és formálói lehessünk mindennapjainknak. Mindig van másik út, mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, ezért lehetséges a változás.
Limpár Imre jegyzetét hallhatták, amely visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. 8:09 pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megkezdődött az uniós csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A kormányfő Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével is egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximált tarifákat. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán közötti mára tervezett svájci tárgyalások, jelentette be a svájci külügyminisztérium. A Fehérház már éjszaka közölte, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta az utazását, amelynek célja az volt, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a háború befejezését célzó egyetértési megállapodás végrehajtásáról. Obama központ nyílt Chicagóban. A Barack Obama korábbi elnök 8 éves hivatalban töltött idejének emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Égő, szúróérzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat.
A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is ezen a napsütötte reggelen. A Wall Street-en emelkedtek a főbb indexek, tegnap a Dow Jones 1,1%-kal erősödött, a Nasdaq 1,9%-kal emelkedett, az S&P 500-os 1,1%-kal került feljebb. Jelentősen csökkentette az arany árfolyamára vonatkozó évvégi előrejelzését a Goldman Sachs. A bank elemzői már nem arra számítanak, hogy az amerikai jegybank idén csökkenti az alapkamatot. A szakértők az arany korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulására számítanak. A bank elemzői unciánként 4900 dolláros árfolyammal számolnak decemberre, szemben a korábbi 5400 dolláros prognózissal. A módosítás hátterében elsősorban az áll, hogy a Goldman Sachs közgazdászainak új várakozásai szerint a Fed legkorábban jövőre kezdheti meg a monetáris lazítást. Az elemzők szerint az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is enyhültek, mivel Walsh az első fedülés után a vártnál jóval szigorúbb hangvételt ütött meg, egyébként őt Donald Trump nevezte ki a jegybank élére, miután korábban többször bírálta elődjét a szerint a túl magas alapkamat miatt. Kuvait megkezdte olajtermelése növelését, és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt, ezt az állami tulajdonú olajtársaság vezetője közölte. Kuvait olajtermelése napi 500 000 hordóra esett vissza a régióban zajló háború miatt, illetve mert támadás érte olajmezőit, a lezárt hormozi szoroson keresztül pedig nem tudott exportálni. Most jól haladnak a megsérült infrastruktúra helyreállításával, így a termelés a vártnál korábban visszaállhat a háború előtti szintre. A kubai törvényhozók jóvá hagyták a helyi gazdaság megnyitását célzó átfogó reformokat. A 176 pontból álló indítványt a miniszterelnök terjesztette be a parlament rendkívüli ülésén. A reformok között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet a birtokukban, engedélyezik a magánbankok működését, megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban. Az idegenforgalmi szektorban, amelyet súlyosan érintett az Egyesült Államok által bevezetett szankciósorozat, a kormány új üzleti lehetőségek megteremtését tervezi olyan helyszíneken is, ahol a befektetéseket eddig szigorúan korlátozták, például Havanna óvárosában. A magánszektor számára pedig engedélyezni fogják a lakások adásvételét, és lehetőség nyílik arra is, hogy kubai vagy külföldi befektetők részvényeket vásároljanak állami tulajdonú vállalatokban. Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 4,1%-ot emelkedett, Milánó 2,1%-kal erősödött, Madrid 1,1%-kal gyengült. Németországnak javítania kell banki szolgáltatásai színvonalán, ezt Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója mondta egy üzleti konferencián Rómában. A Reuters összefoglalója szerint a bankár hangsúlyozta, jó ideje dolgoznak a Commerzbank felvásárlásán, de a terveik komoly ellenállásba ütköztek. Orcel szerint az európai bankok közül, illetve európai piacok közül Németországban a legkevésbé elégedettek az ügyfelek, 27%-nak van valamilyen problémája a bankok teljesítményével. A vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy a német piacon a legmeghatározóbb a fintech cégek jelenléte, és az amerikai bankok is itt nyernek teret a leggyorsabban a hagyományos helyi szereplők rovására. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,5%-ot csökkent tegnap, 138.405 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 30 milliárd forintot. A MOL 1,7%-kal csökkent, az OTP 3,1%-kal gyengült, a Magyar Telekom 4,1%-kal erősödött, a Richter pedig 1%-kal került lejjebb a nap végére. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. 1 euró 353 forintba és 44 fillérbe, 1 amerikai dollár 309 forintba és 33 fillérbe, 1 svájci frank 382 forintba és 59 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Szóval már a mai műsorban arról, hogy az idei a tanév utolsó napja, a szünidő kezdetével pedig útnak indulnak a nyaralók is. Hogy hogyan hat ez a balatoni hajózás idei jubileumi 180. szezonjára, azt pedig már is megkérdezem Veigl Gábortól, a Bahart vezérigazgatójától. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm egyesen hallgatókat is!
Várták már a szünidőt hajózási szempontból?
Természetesen mindig készülünk a nyára, illetve az iskola végére, hiszen ha bár a csoportok egyébként már az elmúlt hetekben is intenzíven elindultak, hiszen sok volt például az osztálykirándulás is, az igazi hullám az mégis az iskola végével indul el, ehhez igazodik a rendünk is. Jelenleg egy előidényi menetrendet működtetünk a személyhajóknál, ami azt jelenti, hogy mindenki kötőből közlekednek már a hajó, viszont nyilván folyamatosan még intenzívebbek lesznek ezek az indulások, illetve majd július elejétől elindulnak a klasszikus programhajók is, a gyerekeknek vagy éppen felnőtteknek szóló programok.
Na, mindjárt beszélünk arról, hogy mennyivel növekszik ilyenkor a szünidőben a forgalom, de milyen volt az előszezon? Ugye március végén futott ki az első hajó a kikötőből, azzal indult el a szezon, tehát azért már tapasztalatok vannak.
Így van, viszonylag vegyes volt az időjárás a tavasz folyamán. Ez azt jelenti, hogy kicsit szeles, kicsit hűvös volt például a március, viszont nagyon kedvező volt az időjárás a hosszú hétvégén. Május 1-én, pünköskor, vagy éppen a tavaszi szünetben is. Összességében folytatódott szerencsére az a tendencia, ami az elmúlt években is jellemezte a Balatont, illetve a balatoni hajózást, ez pedig az utasszámnak a folyamatos emelkedése. Az év eddigi részében a személyhajókon mintegy 3%-kal, a kompokon pedig 6%-kal növekedett az utasszámunk, a kerékpáros korlón pedig megállíthatatlan, ahogy az elmúlt években, úgy idén is 2% a növekedés, jelenleg 12%-kal nagyobb ez a szám.
Tudják tartani ezt a növekedési ütemet most, ahogy elkezdődik a szünidő, tehát a főszezonban is egyáltalán ilyenkor mennyivel növekszik meg a forgalom az előszezonhoz képest?
Jelentősen ez azt jelenti, hogy még mindig a nyári időszakban, a nyári 3 hónapban realizálódik a forgalomnak nagyjából a 60-65%-a, tehát ez a legintenzívebb időszak, viszont egyértelműen látszik az elmúlt években, hogy a tavaszi és az őszi időszaknak a növekedés az magasabb egyébként a nyárnál. Ez azért is van, mert sokszor tényleg ki van maximalizálva a kapacitásunk a nyár folyamán, és a kompok, amelyek egész évben járnak, ott viszont a tél is erősebb. Korábban jellemzően például egy komp is elég volt a téli időszakban egy órás átkedéssel az utasok kiszolgálására, hát ez jelenleg egy fél órás átkedés jelent hétvégén tetelente két hajóval, úgyhogy gyakorlatilag egyre intenzívebb a forgalom minden időszakban. Nyilván azért is dolgozunk, hogy ezt a megnövekedett forgalmat kiszolgáljuk. Ennek szóltak az új hajók érkezése, hiszen ezzel növekedett a kapacitás, és azt gondolom, hogy egy olyan újdonságot hoztunk a Balatonra, amit nagyon sokan keresnek, és ennek szólnak a kikötőfejlesztések is, hogy mind nagyobb kapacitása, mind minél magasabb szolgáltatási színvonalat tudjuk előrukkolni.
Hát ugye volt egy olyan törekvés, vagy van egy olyan törekvés, hogy minél inkább 4 évszakossá tegyék a Balatont, és akkor az önök forgalom növekedése és ennek a szétterülése azért egy jó lakmuszpapírja annak, hogy ez a munka azért zajlik és sikeres. Említette a fejlesztéseket akár a hajókkal kapcsolatban, akár a kikötőkkel kapcsolatban. Melyek a legnagyobb beruházások, amelyek beértek erre a szezonba, akár a hajókat, akár a kikötőket illetően?
2 évvel ezelőtt állt forgalomban 4 új hajónk, ez 2 kompot és 2 katamaránt jelentett. A gyakorlatban pedig évente több mint 1 millió elszállított utas jelent a 4 új hajó, úgyhogy azt gondolom, hogy az érdeklődés valóban nem csak a kezdetekkor, hanem azóta is folyamatosan nagyon nagy az új hajók iránt, és bizony kapacitásban is szükség volt rájuk, hiszen több utast tudunk elszállítani általuk. De nem csak a hajóflottán bővült, illetve természetesen a jelenlegi hajóflottára is nagy-nagy gondot fordítunk, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött a két révnek, Szántóz révnek és Tihany révnek is a teljes körű felújítása, úgyhogy azt gondolom, hogy lépést tartunk ezzel a megnövekedett forgalommal, illetve a turisztikai szempontokra is nagy-nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen nem önmagában egy közlekedési szolgáltató csak a Bahat, hanem a balatoni turizmusnak szerves része.
Pontosan, és hát ugye ez az idei a 180. szezon. Mivel készültek erre a jubileumra, illetve egyáltalán ugye említette, hogy majd most a következő hetekben indulnak el azok a programhajók, amik ugye plusz szolgáltatásokat is kínáltak, mire kell itt gondolni?
Így van, egyrészt már a szezon indulásakor az első napon felvonultattuk a flotta legeklatánsabb hajóit, köztük az idén 135 éves Helkát és Kelént, vagy éppen a flottába visszatért több mint 110 éves nosztalgia hajónkat, a hajókait, de megjelentek az új hajók is, úgyhogy azon, hogy mindenki megtalálja a számára kedves hajót és szolgáltatást a flottánkban, de hát készülünk különböző aktivitásokkal is már a tavasz óta, úgyhogy voltak iskolai pályázatok, például hajóépítésről, balatoni élményeket fogunk gyűjteni a nyár folyamán, és természetesen jönnek azok a programhajók is, amik az elmúlt években már nagyon népszerűek voltak és lettek. Ilyenek például a bulihajók vagy a csillhajók, amik a felnőtteknek szólnak elsősorban, és ilyenek azok a gyerekhajók, illetve különböző gyerekeknek, családoknak szóló koncertek, amiket a hajókra viszünk el. Egyébként ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyár folyamán 9 kikötőből szinte folyamatosan indulnak a bulihajóink, 8 kikötőből a családoknak szóló programok, illetve 16 kikötőből egyébként lehet természetesen településeket összekötő menetrendi hajókat választani, vagy éppen sétahajókat, esti naplemente programokat. Nyilván ez mind-mind különböző cél és időtávon működik.
Ha már a népszerűséget említette, melyik egyébként a legnépszerűbb vagy a legforgalmasabb járatuk?
A legnépszerűbb átkelőpont az természetesen a Rémek, Szántó Rém és Tihanyi között évente közel 1,5 millió utas kell át, ez 500 ezer gépkocsit és közel 200 ezer kerékpárt jelent a gyakorlatban. Ha pedig a személyhajókat nézzük, akkor ott a legforgalmasabb átkelőpont Kunyód, illetve Badacsony között található, évente 260 ezer utassal nagyságrendileg, mellette pedig a Siókok, Balatonfüred, Tihany háromszög a legerősebb. De például nagyon jelentősen megerősödött Balaton-Poglár és Réfülöp közötti átkelőpont is, ami egyébként a tavalyi évtől kezdve kiegészült Balaton elével. Nagyon sok kerékpáros is rövidít az útvonalon, elsősorban éppen, de az előbb említett kiemelt útvonalakon is egyre több kerékpáros kell át, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban minden igényt igyekszünk kielégíteni, illetve természetesen a digitalizációval is lépést tartunk, ha már a fejlesztésekről volt szó, nem csak a hajók és a kikötők újulnak meg, hanem felzárkozott a Bahart a korszerű megoldásokhoz, lehet előre online jegyet vásárolni, lehet egy automatákat használni, és természetesen a hagyományos megoldás a pénztárak is működnek.
Egy percben még beszélünk egy dologról, az asszály, a hőség, az nagyon sokat szóba került mostanában, már csak azért is, mert hogy a Velencei tónak például most rekord alacsony vízszintje várható a hétvégén. Nem tudom, hogy a Balatonnál ez egyrészt mekkora probléma, másrészt ez a hajózást érinti-e, hogyha mondjuk a vízszint alacsony. Van-e olyan minimális vízszint, ami alatt mondjuk már a hajók nem közlekedhetnek?
Jelenlegi vízszint is jelentősen alacsonyabb az ideálisnál, hiszen körülbelül egy 30 centi mínuszban vagyunk ahhoz képest, ami ideális lenne. Ez jelenleg még nem kritikus a hajózás tekintetében. A nyár végére természetesen ez a vízszint a meleg, illetve a szél hatására tovább fog akadni, de én bízom abban, hogy ez egyébként a hajózás magát nem érinti. Természetesen egy nagyobb odafigyelést igényel a kollégáktól, illetve a kikötésnél egy kicsit talán bonyolultabb műveleteket és beszállítási feladatokat, de azon, hogy ez a hajózás nem fogja veszélyeztetni. Talán leginkább egyébként a vítorlázók életében jelent az alacsony vízszint problémát, ugyanis vannak olyan kikötők, illetve vannak olyan nagy merülésű hajók, amelyek esetében ez már elsősorban a nyár végére probléma lehet.
Felkészülten várja tehát a turisztikai főszezont a Balatoni Hajózási RT, a vezérigazgatóval, Veigő Gáborral beszélgettünk.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
És a szünidővel együtt megérkezett az első komolyabb hőhullám, az első kánikula is, holnaptól életbe is lép a hőségriadó. Ezt jelentette be tegnap az országos tiszti főorvos. Részletek Hajnóczki Mátyástól.
Ha végre itt a nyár, és meleg az idő,
az
Az előrejelzések alapján azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel a hőségriasztás szombaton el kell rendelni, de azt még, hogy ez egy 2-es fokú vagy 3-as fokú lesz, ezt egyelőre nem tudjuk. A pénteki Hungaromet előrejelzések, illetve modellezési eredmények alapján fogjuk eldönteni.
Ebben az évben még nem kellett elrendelni itthon hőségriasztást. Az országos tiszti főorvosa csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a szociális és egészségügyi ellátórendszer már felkészült a következő napok extrém hőségére.
A közintézmények közül az egyik az egészségügyi intézmények, amelyeknek felkészülési terveik vannak, ezeket aktiválták, és alapvetően ehhez képest még plusz intézkedések is történtek, hiszen a miniszterelnök felkérte az egészségügyi minisztert, hogy készítsen átfogó felmérést valamennyi magyarországi kórház hűtés és légtechnikai rendszeréről, forrásokat is biztosított annak érdekében, hogy a kritikus helyek, a műtők, illetve a sürgősségi betegellátó helyek, az intenzív osztályoknak a hűtési rendszerei azok időben megfelelő állapotba kerüljenek.
Nappali hőség, folytogató éjszakák, nyakunkon az idei nyár eddigi legbrutálisabb kánikulája. Tóth Tamás, a közmédia meteorológusa szerint rendkívüli forróságra kell számítani a következő napokban.
Az biztos, hogy az év eddigi legmelegebb periódusa következik. Nagy területen 35 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk az előttünk álló hétvégén, és most már, ahogy emelkedik napközben a hőmérséklet, úgy az éjszakai időszakban is egyre kevésbé lesz friss a levegő, ugye itt az elmúlt éjszakákon még kellőképpen felfrissülhettünk. A hétvégét követően a jövő hét elején is megmarad a 30 fok feletti hőmérséklet. Viszont a jelen számítások azt mutatják, hogy az időjárás nyugalmát záporok, illetve hőzivatarok törik meg, különösen vasárnap, illetve hétfőn.
És ennek a hőzivatarnak köszönhetően ez a szauna hatás jellemző lesz, mert sokaknak ez általában nem kedvez és fullasztó tud lenni.
Valóban egy-egy zivatart követően a levegő nedvesség tartalma jelentősen megemelkedik, ezáltal a komfortérzetünk pedig csökken. Nagy valószínűséggel egy-egy zivatart követően előfordulhat ilyen jelenség, de összességében azért annyira nem lesz majd nedves és tartósan nedves a levegő, hogy ez a bizonyos szauna hatás hosszú ideig ki tudjon alakulni, hiszen ilyen magas hőmérséklet mellett, mint ami a hétvégén és a jövő hét elején jellemző lett, azért gyors ütemű párolgásra lehet számítani, és az a nedvességtartalom, ami kihullott a légkörből, azután a környező területeken eloszlik, tehát hogyha ez a hatás ki is alakul, akkor ez viszonylag rövidebb ideig érzékelhető.
Fokozott folyadékbevitel, az extrém napsütés kerülése, a fiatal és időskorúak fokozott védelme. Erre hívja fel a figyelmet Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Régió kommunikációs munkatársa.
Fiataloknak, mind a szépkorúaknak, krónikus megbetegedésekben, a magas vérnyomásban küzdő embereknek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, magas energiatartalmú, a magas szénhidrát tartalmú, illetve az alkoholtartalmú italokat ilyenkor kerülni érdemes. Abban az esetben, amikor kevesebb a folyadékbevitel, akkor sajnos jelentkezhetnek olyan tünetek, hogy fejfájás, szédülés, gyengeség, fülzúgás, esetenként ájulásérzés, súlyosabb esetekben akár ájulásos rosszulétek is előfordulhatnak. Ezeknek nagy része elkerülhető lenne, illetve a tünetek jelentősen csökkenthetőek, hogyha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk ebben a meleg időszakban.
Mi a helyzet azokkal, akik kénytelenek a szabadban tartózkodni? Melyek a legkritikusabb órák, és hogyan védhetjük meg magunkat a leégéstől?
Délelőtt 11 és délután 3 óra között, amennyiben erre lehetőség van, ne tartózkodjunk a szabadban, ne tartózkodjunk a sugárzó napon. Természetesen, hogyha munkavégzésből vagy egyéb más tevékenységből lesz elkerülhetetlen, akkor a fejvédelme a sugárzó hőtől, illetve a napsugárzástól a fejvédelme kalappal, sapkával mindenképpen javasolt, illetve a fedetlen bőrfelületeknek a védelme. Az elkövetkező napokban azt jósolják, hogy magas UV-sugárzási értékeket mérhetünk. Ilyenkor néhány 10 perc alatt is elég súlyos bőrtünetekkel járó égési sérüléseket szenvedhetünk el.
És néhány perccel ezelőtt egyébként a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt közölte, hogy másodfokú hőségriadás riasztás lép életbe szombattól egészen keddig.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 múlt 8 perccel Magyarországon elsőként vezeti be Eger térsége a turizmus radart, új fejezetet nyitva ezzel a térségi szereplők együttműködésében. Szádecki Kornéliát, az Eger térsége TDM Egyesület elnökét Pilisi Csenge kérdezte.
Ami
ami itt a kezemben van, sok-sok információ, az legalább egy fél nap vagy egy nap lenne, ha egyedül kellene kigyűjtenem ezt a sok mindent, hogy milyen események vannak esetleg, hogyan tudok szálláshelyként csatlakozni egy másik programhoz, vagy hogyan tudok egy helyi termelőt esetleg felkutatni és kínálni a vendégnek. Szóval hogy ez így mind-mind egy applikáció segítségével a kezemben van.
A Turizmus Radar integetésében egy teljesen új platform. Ez a vállalkozók, a turisztikai szereplők közötti kapcsolatot erősíti. Az Egertérséget TDM Egyesület 17 éve van jelen itt Egertérségében, 9 településen, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a turisztikai vállalkozások és a turisztikai szálláshelyek 1,6 millió vendégészakát produkáltak 2025-ben is. Ez Magyarországon egy nagyon szép számnak számít, és azt is látjuk, hogy a turisztikai vállalkozások a digitális időszakban nagyon sokan igyekeznek jelen lenni, ezt nem mindenkinek sikerül, nem mindenki ugyanazon a szinten tart, és ezek az egyéni próbálkozások viszont most már kezdenek kevesek lenni. Hiszen, hogyha egy turista, egy utazó megjelenik, akkor az utazása során általában 3-4 szolgáltatást is igénybe vesz, valahol megszállnak, elmennek vagy ebédelni, vagy vacsorázni, keresik a helyi fürdőt, kíváncsiak a helyi értékeire, eljutnak múzeumba, kiállítóhelyre, és szívesen vinnének haza helyi termékeket, amik kedves emlékek vagy számukra, vagy pedig akikre gondoltak ajándékozás kapcsán. Így beszélhetünk egy élményráncról, aminek minden egyes eleme hozzáad ahhoz az értékhez, amit a vendég úgymond hazavisz. Őket, akik ennek az élményláncnak a részesei, őket kívánjuk egy applikációban közös platformra hozni, annak érdekében, hogy a szolgáltatásaik tökéletesebbek lehessenek, versenyképesebbek lehessenek, és az együttműködés által jobb minőséget és nagyobb forgalmat is elérhessenek.
Össze kell fogni, illetve kell segíteni az együttműködését a turisztikai szereplőknek?
Igen, úgy látom, hogy mi valójában egy ernyőszervezet vagyunk, amelyben 12 szervezet tag, ebben van önkormányzat, vannak turisztikai egyesületek, és vannak nagy szereplők is, mint a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vagy akár az Egeredő, és azt látom, hogy mindenki külön-külön tevékenykedik, viszont nehéz megtalálni azt a szinergiát, amit ezek a szervezetek együttesen tudnak adni. És vissza kellett lépni a gondolkodásban, hogy mivel tudná ez a térségi szervezet segíteni azokat a szereplőket, akik ebben a térségben jelen vannak. Így adódott egy újszerű gondolat, nem túl régen jelent meg Magyarországon egy új rendszer, egy turisztikai ökoszisztéma, ami tulajdonképpen egy applikáció, amit kézben tarthatunk a telefonon. Másrészt pedig egy szakmai stáb áll mögötte, aki gondoskodik ennek a folyamatos frissítéséről és karbantartásáról. Ehhez a Turizmus Radar applikációhoz Egertérsége TDM Egyesületet biztosítottuk olyan szervezetként, aki ezt a know-how-t úgymond megvásárolta, és a térség szereplőinek a kezébe adja. És igen, ennek következtében pillanatok alatt át tudja látni a napra kész helyzetét a turizmusnak, látja azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tud kampányokba becsatlakozni, és látja azt, hogy kik a szereplők, tovább lépési, fejlődési lehetőségek is vannak, személyes találkozásokat is szervezünk, egy-egy témát boncolunk, és ott ők lépnek egymással közvetlenül kapcsolatba.
Ilyen együttműködés nélkül, vagy együttműködések nélkül, összedolgozások nélkül, vagy közös gondolkodás nélkül már elképzelhetetlen ma a turizmus szervezni, vagy a turizmusban dolgozni?
Én úgy gondolom, hogy egyre nehezebb lesz, és hogyha most Eger térségét nézzük, ahol Mezőköves, Bogács, Szirvásvárad, Béla, Pátfalva, Noszvaj, Egerszalók, Demjén, Eger szereplőit nézzük, akkor itt vannak olyan földrajzi távolságok is, hogy ezek a szereplők nem biztos, hogy mindenki ismeri egymást. Viszont azon a távolságon belül vannak, amiben a turista mozog. Lehet, hogy valakinek van már egy kialakult köre, de ezáltal nagyobb merítési lehetősége van arra, hogy meglévő ötletekhez, vagy új ötletekhez ki kell működjön együtt, és a személyes találkozások és a közös kampányokban való részvétel az egymásban való hitet is erősíti, minőségjavítást is elérhet, és én úgy gondolom, hogy a végén a turista pedig elégedettebben és több minőségi élménnyel térhet haza.
Két perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, a délelőttben pedig Diósi Klári számít majd a figyelmükre, mi pedig most búcsúzunk, köszönjük egész heti figyelmüket Pilinger Marianna, Bényi Csaba, Rozbora Zoltán és a szerkesztő Gál Ilona nevében is köszönöm a figyelmüket, Töröcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra, szép hétvégét!
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.